Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra van, 2026. június 9-én, kedden. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukel Tamás. Sok napsütés várható ma is, elszórtan lehet egy-egy zápor, sőt zivatar. Megélénkül a déli szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul. Most hallgassuk meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Bordi András és a krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Átfogó vizsgálatot indít a gyermekvédelmi rendszerben a kormány.
Megszavazta az országgyűlés a képviselők tisztelet díjának csökkentését.
Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon. Következnek a részletek. A bicskei gyermekotthon egyik bántalmazott, később öngyilkosságot elkövetett áldozatára való emlékezéssel kezdte napi rend előtti felszólalását a miniszterelnök az országgyűlésben.
Magyar Péter azt mondta, a kegyelmi ügy aktáinak nyilvánosságra hozatala csak az első lépés egy hosszú úton. Hangsúlyozta, feladatuk, hogy feltárják és megmutassák, mi történt eddig a gyermekvédelemben, valamint neki kezdjenek a lerombolt rendszer újjáépítésének.
Arra kértem a területért felelős szociális és családügyi minisztériumot, hogy tegyenek le egy átfogó rendszervizsgálatot, amely ezekre a kérdésekre ad alapos, objektív, de szigorú választ. De emellett nem tehetjük meg azt a szívességet a bukott orbáni maffiának, hogy ne tegyünk fel politikai kérdéseket is. A Magyar Országgyűlés azért hoz létre vizsgáló bizottságot a gyermekvédelemben és a gyermekvédelemmel történtek vizsgálatokat, hogy ezeket a kérdéseket feltehessük a felelősöknek.
Miniszteri biztos neveznek ki a gyermekvédelmi és javító intézeti bántalmazási ügyek kivizsgálására. Erről is napirend előtt beszélt a miniszterelnök.
Magyar Péter elmondta, a miniszteri biztos feladata lesz az elmúlt évek visszaéléseinek feltárása, az áldozatok meghallgatása, jóvátételi javaslatok megfogalmazása, valamint biztosítani, hogy ezentúl egyetlen gyermek segélykiáltása se vesszen el. A kormányfő közölte azt is, hogy több gyermekvédelmi vezetőt is menesztett a szociális és családügyi miniszter.
Megszavazta az országgyűlés a képviselők tisztelet díjának csökkentését. A tiszás javaslatot minden jelenlévő politikus támogatta.
Az országgyűlési képviselők alapfizetése 40%-kal csökken, vagyis a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótléka ugyanakkor emelkedik, így a tényleges jövedelmek 10-35%-kal csökkennek. Megszűnik a fővárosi képviselők benzinkártyája, és ezentúl a mobil számlájukat is maguk fizetik a képviselők. Az iroda bérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb.
Elfogadta az országgyűlés a deviza alapú hitelszerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtások, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárások felfüggesztéséről szóló törvényjavaslatot. Az új szabályozás azokra a fogyasztói hitelszerződésekre vonatkozik, amelyekre a 2014-es és 2015-ös deviza alapú kölcsönök forintra történő átváltásáról szóló törvények hatálya kiterjed. A jogszabály célja, hogy időt biztosítson a korábbi törvények felülvizsgálatára, ezért a kapcsolódó ügyekben a bíróságoknak fel kell függeszteniük a folyamatban lévő pereket.
Hantosi István, a Tisza párt országgyűlési képviselője, az előterjesztés egyik benyújtója, expozéjában úgy fogalmazott: a párt elkötelezett amellett, hogy a magyarok megtapasztalják, milyen az, amikor az állam a családok oldalára áll a pénzügyi értékcsoportokkal szemben. Hozzátette, az indítvány bizottsági tárgyalásánál több olyan módosító javaslatot is elfogadtak, amely javítja a szabályozás hatékonyságát.
Ez a törvényjavaslat azt célozza, hogy amíg az igazságügyi minisztérium gondozásában, belátható időn belül a végleges szabályozási megoldás megszületik, ne történhessenek újabb személyes családi tragédiák, magyar családok ne veszíthessék el az otthonaikat. A döntés fontos lépést jelent afelé, hogy Magyarország végre igazságos és megnyugtató rendezést biztosítson a devizahitelesek ügyében érintettek számára.
A közlekedési és beruházási miniszter szerint a közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni.
Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után elmondta, szó volt a légiutasi jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban közlekedő vonatokra váltott jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. A miniszter korábban azt mondta, hogy itthon a következő évek egyik legfontosabb célja a vasútfejlesztés.
Magyarország és Franciaország egyaránt érdekelt a kétoldalú politikai és katonai kapcsolatok további erősítésében, írt a közösségi oldalán a honvédelmi miniszter, aki Cipruson vesz részt az uniós tagállamok védelmi minisztereinek kétnapos informális találkozóján. Ruszin-Szendi Romulus közölte, a tanácskozásra időzített kétoldalú megbeszélésen kiemelt téma volt a hadipar közös fejlesztése.
A honvédelmi miniszter korábban azt írta, hogy a ciprusi uniós tanácskozáson fontos téma lesz az európai együttműködés erősítése a biztonsági kérdésekben. Ruszin-Szendi Romulus a tagállami védelmi képességek fejlesztésének jelentőségét hangsúlyozta, illetve közös fellépést sürgetett azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek veszélyeztetik a kontinens stabilitását és biztonságát.
Krónika a Kossuth Rádióban.
A közhasználatú fürdőkre vonatkozó 2024 óta hatályos szabályozás felülvizsgálata és átalakítása az egyik legfontosabb célja a Magyar Fürdőszövetség részben megújult vezetőségének, mondta a szövetség főtitkára.
Balogh Zoltán közölte, programjukban kiemelt figyelmet fordítanak a gyógyvizes medencék fenntartására, a gyógyvizek forgatására és vegyszeres kezelésére.
Ha ezeket a vizeket elkezdjük vegyszerezni, akkor nem mondjuk azt, hogy biztosan fogja károsítani, de több víz esetében, több összetételű víz esetében károsíthatja. A határidők módosítását azért kérjük, hogy minden vizet be tudjunk vizsgálni, hiszen egyedi ez a Kárpát-medencei víz, de nem egységes, hanem ahány fürdő annyi összetétel, mind ásványi anyagában, mind szerves anyagában tekintve, és ezért azzal a vegyszerrel, ami egyébként itt nem hidrogén alapú, hanem hidrogénperoxid alapú vegyszer, amivel a gyógyvizeket tudjuk vegyszerezni, befolyásolhatja. Ha már csak ránézünk a vízre, teljesen más lesz az állaga, kinézete, illata, nem lesz az a gyógyvizes illat. Ezáltal az a komplex hatás, ami a gyógyvízből adódik, már az egyik elemét elveszíti.
A nyári melegben nehezebb az élelmiszerbiztonsági előírások betartása, elsősorban a hűtést igénylő élelmiszereknél. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal arra hívja fel a figyelmet, hogy néhány a hétköznapokban is kivitelezhető megoldással elkerülhetők a megbetegedések, fertőzések. Részletek Kovács Mártontól.
Az élelmiszer eredetű megbetegedések 90%-a otthon, a háztartásokban alakul ki és ott fertőz. Ennek megakadályozásáért sokat tehetünk a hétköznapokban. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnökhelyettese. Helik Ferenc a Krónikának azt mondta, a rosszul tárolt ebéd, a nem megfelelően átsült hús, vagy egy elmulasztott kézmosás is elég lehet ahhoz, hogy az élelmiszer táplálék helyett veszélyt jelentsen. Erre hívják fel a figyelmet a Nébih szemléletformáló kampányában. Öt pontban foglalták össze a legfontosabb javaslatokat.
Az első szabály az, hogy válasszanak biztonságos alapanyagot, tarts tisztán, ez nem csak a személyhigiéniára, hanem a konyhára is vonatkozik, kezeld külön, hogy a különböző élelmiszertípusokat, nyersúsokat, tejtermékeket, zöldségeket hogy kell tárolni, illetve a negyedik szabály az, hogy főzd meg alaposan, tehát hogy mindig megfelelő hőkezelést kapjanak azok az élelmiszerek, amit elfogyasztunk, és az ötödik szabály az, hogy a készételeket már tároljuk helyesen, megfelelő módon, ha nem fogyasztjuk el rövid időn belül, akkor pedig fogyasszuk le.
Az alapos kézmosás, a konyhai felületek és az eszközök megfelelő tisztítása, vagy például a nyers és készételek elkülönítése olyan egyszerű alapszabály, amelynek betartása a fogyasztók egészségét védi, hangsúlyozta Helik Ferenc.
Olyan helyen vásárolunk élelmiszert, ahol már többször vásároltunk, megfelelő minőségű, biztonságos élelmiszert kaptunk, mindig nézzük meg a fogyasztó fenntarthatósági vagy a minőség megőrzési idejét a terméknek. Ha sérült a csomagolás, akkor ne vásároljuk meg. Úgy időzítjük a vásárlást, hogy amikor megvesszük a hűtést igénylő termékeket, akkor ha van rá mód, vigyünk magunkra a hűtőtáskát, és abba helyezzük el, illetve nagyon fontos, hogy ha már megvettük ezek a termékeket és beraktuk a kocsiba, akkor utána még 2-3 órát ne kocsikáztassuk, vagy álljon tűző napon, hanem minél hamarabb vigyük haza. Ha ezeket az alapvető szabályokat betartjuk, akkor nagy valószínűséggel elkerülhetjük a különböző élelmiszer eredetű megbetegedéseket.
A hazai élelmiszer ellenőrzési és biztonsági előírások, valamint azok betartása jobb az uniós átlagnál. Emellett pedig a vásárlói tudatosság is sokat javult, közölte Helik Ferenc, aki hozzátette, a vásárlók egyre jobban odafigyelnek arra, hogy biztonságos helyről származó élelmiszert vegyenek, és az elpazarolt élelmiszer mennyisége is csökkent. A nemrég még 90 kg-os egyfőre jutó éves átlag tavaly 55 kg-ra mérséklődött. Azt mondta, évek óta tartanak fiataloknak szóló figyelemfelhívó kampányokat, csak az iskolai tájékoztatással több mint 5000, az oktatási anyagokkal pedig több százezer diákot értek el.
Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvíz ellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság.
A szervezet emlékeztet, erre a megoldásra 2022-ben és 25-ben is szükség volt a rendkívül alacsony vízállás miatt, és már akkor végül nem kellett működtetni a rendszert, a mostani telepítés is megelőző jellegű.
A héten folytatódik a szúnyogirtás.
Ezúttal Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint vadgázolás miatt teljes az útzár az 54-es főúton Kecskemét és Jakabszállás között a 13-as kilométernél. Az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon Újhartyán és Lajos Mizsek között ma az elválasztó sávban dolgoznak 7 és 15 óra között, így a belső sávot szakaszosan lezárják.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban tart a felújítás a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában. Márra lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakaszt. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. A 9. kerületben a Pékerdő utcát lezárták a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építés miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
Időjárás jelentés.
Országszerte sok napsütés várható, délután főként a Kisalföldön, valamint az északi középhegységben lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet délután 29 és 34, késő este 21 és 26 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 6 órakor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Pozsán Róbert.
Nemzeti Sportkrónika.
Jó reggelt kívánok, Tóth Bélát hallják. A legfontosabb, hogy a magyar labdarúgó válogatott elkerülje a Finnország elleni mérkőzés utolsó harmadában elkövetett hibákat, fogalmazott Márko Rossi szövetségi kapitány. A nemzeti együttes ma este Kazaksztán ellen játszik felkészülési mérkőzés Debrecenben. 4 nappal ezelőtt a Puskás arénában a finn válogatottat 2-1-re legyőzte a magyar csapat, ám a záró fél órában több nagy helyzete is adódott a vendégeknek. A ma esti találkozó Marco Rossi a fiataloknak is szeretne lehetőséget biztosítani, valamint támadó szellemű játékot vár el a csapatától, amely tegnap 4000 néző előtt tartott edzést a Nagyerdei stadionban. A Magyarország-Kazaksztán felkészülési mérkőzést ma 19 órától élőben közvetíti a Nemzeti Sportrádió. Története során először lett magyar bajnok az Újpest férfi futszál csapata, miután a bajnoki döntő tegnapi negyedik mérkőzésén 5-2-re megverte idegenben a Nyíregyházát. Az egyik fél harmadik sikerét tartó párharcot ezzel 3-1-re az Újpest nyerte meg. Udvardi Panna továbbjutott, Marozsán Fábián viszont már az első körben búcsúzott a füves pályás tenisztornákon. A világranglista 65. helyén álló, ezzel a legjobb magyarnak számító Udvardi a Sertohen-Boschban zajló viadal nyitó fordulójában két játszmában legyőzte az orosz Nyekaterina Alekszandrovát. Marozsán azonban kiesett Stuttgartban, miután két szedben 7-6-6-3-ra kikapott belga ellenfelétől. A világranglista élére került Kó Schubert 200 méteres hátúszásban. Az olimpiai bajnok versenyző Amerikában, Austinban úszta meg a táv idei legjobb eredményét. A 23 éves versenyző 1 perc 54,85 század másodperces idővel csapott a célba. A sporthíreket Tóth Bélától hallották, további kellemes rádiózást kívánok.
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
Műsorajánlat.
Délelőtt.
Egyre több az allergiás és köztük a súlyosabb tüneteket mutató anafilaxiások száma. Becslések szerint úgy 40 ezren vannak, akiknél valamilyen gyógyszer, rovarcsípés vagy akár élelmiszer sokkot képes kiváltani. Mindez bárkinek, bármire és bármikor kialakulhat, de vajon hogyan ismerjük fel a tüneteket? Diósi Klári vagyok, beszéljük meg együtt.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
A Szegedi Gemma Központ neve a latin gemma szóból ered, amelynek jelentése drága kő, gyöngyszem vagy bimbó. Ezekkel a szavakkal illetik a szakemberek azokat a súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekeket, akiknek nap mint nap segítenek a fejlődésükben. Műsorunkban a Szegedi Gemma Központot mutatjuk be.
A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Deák Dóra. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
Hallott arról, hogy jelentősen nőtt a magyar háztartások vagyona az elmúlt 15 évben, miközben az adóssága a felére csökkent. Ezt mutatják a Nemzeti Bank és az Eurostat adatai. Ön inkább készpénzt tart vagy államkötvényt vesz, ha a megtakarított pénzének keres jó befektetést. És közeledik az iskola év vége, mit mutat a bizonyítvány a gyerek képességeiről, eredményeiről, illetve az egyre gyakoribb tanulási nehézségekről.
SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban. Felfedező az egészségről.
Kullant, szúnyog, rágcsálók, róka, kutya, macska, a sort a végtelenségig lehetne folytatni. Olyan állatokról van szó, akik vagy amelyek valamilyen kórokozót, élősködőt képesek átadni az embereknek. Ez a zoonózis, tehát az állatról emberre terjedő fertőző betegségeket nevezzük így.
Felfedező az egészségről. Ma 14 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Magyarországon szabadságharc volt, forradalom és szabadságharc.
Történész szakértők elemzései a legfrissebb kutatások tükrében.
Nincs az állam hatókörén kívül egzisztenciális tér.
Forradalom, megtorlás, nemzeti emlékezet.
Eldördül a sortűz, az eredmény közismert.
Lehetetlen volt a beavatkozás. Ez egy újabb világháború kirobbanását is eredményezhette volna.
M5 História 56-70. Két hetente szombaton 20 órakor az M5 műsorán.
Június 9-e, kedd, Félix névnapja van ma. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kakukel Tamás. Néhány kérdés, amelyre választ keresünk a Jó reggelt Magyarország mai műsorában. Marad, csak átalakul a pedagógus teljesítményértékelés, vajon hogyan, és mi lesz azokkal az összegekkel, amelyek eddig elérhetőek voltak ezen keresztül? Ez is kérdés 3/4 hét előtt néhány perccel. Aztán szigorúbb szabályozás és súlyosabb szankciók, ezt ígéri a kormány az akkumulátorgyárak számára. Mi van ennek a hátterében? Megtudjuk 7 óra előtt 10 perccel. Okozhat-e alkotmányos válságot az államfő lemondatása, és milyen szerepe lehet a Velencei Bizottságnak a folyamatban? Erre a kérdésre keressük majd a választ 7:30 után néhány perccel Hak Péter jogtudóssal, professzor emeritusszal. És még egy téma, majd a műsor vége felé. átfogó országos feltárást szorgalmaz az aszbeszt szennyezés ügyében a Greenpeace. Hogyan, mit kellene tenni? Ez a kérdés tehát. A műsort ma Papp János szerkeszti.
Jó reggelt Magyarország, Kakukel Tamással.
Budapesten dől el az öttusa sorsa, hogy hogyan? A magyar főváros mától kezdődően vasárnapig ad otthont a sporták soron következő világkupa versenyének, továbbá az Európai Olimpiai Bizottság is itt tartja a közgyűlését ezen a héten. Ennek a testületnek a döntése meghatározó lehet abból a szempontból, hogy az öttusa marad-e olimpiai játékok műsorán 2028 után is. Erről is beszélt Somogyi Zsófiának, a Magyar Öttusa Szövetség elnöke, Balogh Gábor.
Fontos időszak előtt áll a Magyar Öttusa Szövetség, hiszen ugye a világkupát is itt rendezik, ugye napokban kezdődik majd, ennek is ezért is az apropója a sajtótájékoztatónak, de lesz majd egy világkupa döntő is itt Budapesten. Mennyire fontos munkák zajlottak, zajlanak, és ugye nagyon fontos jelentősége lesz annak is, hogy nem csak a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke Kirsty Coventry, és még a öttusa világon belül nagyon sok-sok fontos ember látogat, itt lesz Albert Herceg, a monakói herceg is, szóval nagyon-nagyon komoly figyelmet kap, ahogy ön is mondta. Milyen várakozásai vannak az elnök úrnak?
Szerintem ez egy óriási dolog, hogy a magyar öttusa egy ilyen helyzetbe került, hogy gyakorlatilag ilyen game changers lett a sportágnak a megmentése érdekében. Itt tényleg az van, hogy pár héten belül el fog dőlni a Brisbane-i olimpiai program, szerintem ez nagyon fontos, főleg úgy, hogy mi vagyunk ugye a legeredményesebb nemzet ebben a sportágban. Ezért is törekedtünk arra az elmúlt két és fél évben, hogy azért minden évben legyen legalább egy olyan világesemény, amit Magyarország tud megszervezni. Ebben hála Istennek a IPM támogatott is minket, és nagyon oda tettük magunkat, tehát, hogy pontosan azért csinálunk ilyen színvonalú versenyeket, hogy be tudjuk azt bizonyítani, hogy ennek a sportágnak igenis ott van az olimpiai programban a helye. Ez szerintem egy nagyon szép és magasztó cél, hogy a magyar öttusa benne van, erőteljes formálója annak, hogy egyébként a sportágat megmentsük. Eredményesség szempontjából is nyilván nagyon sokat várok. A versenyzők azok szerintem nagyon oda teszik magukat, tényleg van 3-4 versenyzője a férfi és a női vonalon is, akik dobogóra képesek állni. Sajnos nekünk a Los Angelesig a kritikus dolog az mindenféleképpen a sérüléseknek az elkerülése lesz. Tehát sajnos olyan sportág lettünk, amely a sérülést magával tudja hozni. Ezért nagyon fontos lesz tényleg az elővigyázatosság, a prevenció, a sportolóknak nagyon oda kell figyelniük arra, hogy tudjanak magukra vigyázni, mert komoly veszélyek leselkednek. Akkor a terhelés van ma már az öttusában, nincs más még ilyen sportág, amely ennyire komplex, ennyire durván igénybe venni egyébként az adott atlétát.
Kívülállóként nagyon úgy tűnik, hogy az öttusa sportág egyrészt említette a megmentés szót, de ugye meglehetősen átalakult az elmúlt években, de folyamatosan alakul. Ugye most is akár a lézerrel a kombinált szám, vagy éppen az úszás is ugye lerövidült, hogy mekkora távot úsznak a versenyzők. Hogyan most ez a sportág így globálisan nézve, egy olimpiai programot tekintve, szóval mit kell ezen a sportágon annyira javítani, csiszolni?
Hát igazából sajnos a tradíció részét azt egy picit így elfelejthetjük, mert hogyha a tradíció lett volna fontos, akkor szerintem még a lovaglás mindig bent van az öttusa sportágban, de igazából az van, hogy ugye a fiatalok megszólítása az egy nagyon fontos a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, a még több résztvevő, még több ország csatlakozon egy adott sportághoz, vagy legyenek tagjai az adott sportágnak, és ebben be kell látnunk, hogy a lovaglás helyett az akadálysporttal egy teljesen más dimenzió nyílt az öttusa sportnak. Látszik az, hogy rengeteg fiatal kezdte el az öttusázást, szóval igazából jó irányba fordult ilyen téren ez a dolog. Én azt gondolom, hogy a megfelelő formátumot is megtaláltuk ennek az új lebonyolításnak, tehát, hogy nagyon látványos. A tavaly is szétrobbant itt a csarnok, amikor egyébként a verseny volt, szerintem ez idén is így lesz. Ez, hogyha a Nemzetközi Olimpiai Bizottság maga az olimpián és a világbajnokságokon a nagyobb versenyeken meg tudja tartani ennek a formátumnak a megvalósítását, akkor én azt gondolom, hogy nem lehet kérdés, hogy az öttusa sport az ott fog maradni az olimpián.
Jó reggelt Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Korszerűsítik a magyar kanizsai gyógyfürdőt. Megkezdődött a régi, elavult termálvízvezetékrendszer teljes felújítása. Az energiahatékonyságot fokozó fejlesztés folyamatosan teltházzal működő intézmény mellett zajlik, és saját forrásból fizetik. A riporter Horváth Kátai Orhidea.
Megkezdődött a termálvízvezeték teljes szanálása és az új csővezeték lefektetése a Magyar-Kanizsai gyógyfürdő területén. A beruházás kiemelt jelentőségű az intézmény számára, hiszen a munkálatok befejezését követően mind a dolgozók, mind a vendégek számára megbízhatóbb és hatékonyabb működést biztosít majd a rendszer. A fejlesztés nem csak a terápiás szolgáltatások minőségét javítja, hanem hozzájárul a turisztikai kínálat további erősödéséhez is. A korszerűsítés gazdasági szempontból is indokolt, ugyanis a régi vezetékek állapota az elmúlt években egyre több meghibásodást és üzemzavart eredményezett, ami jelentős többletköltségeket okozott a gyógyfürdő működésében. A mostani beruházás célja ezen problémák végleges megszüntetése és egy hosszú távon fenntartható rendszer kialakítása. Snežana Adžić, a Magyar-Kanizsai gyógyfürdő igazgatója. Ami azt jelenti, hogy nem csak a jelenbe fektetünk be, hanem a jövőbe is, hiszen ennek a projektnek és ennek a távvezetéknek az elkövetkezendő években kell majd meghozni a pozitív hatásait. A kivitelezés rendkívül összetett és nagy körültekintést igénylő feladat. A csővezetékek cseréje jelentős műszaki beavatkozásnak számít, amelyre már régóta szükség volt, hiszen a több évtizedes rendszer számos helyen elhasználódott. A munkálatok megkezdésekor a szakemberek is megerősítették, hogy a régi vezetékek több ponton szivárogtak. A beruházás különleges kihívását az jelenti, hogy a munkaterület a városi parkban található, ahol több védett és idős fa is áll, köztük egy közel 200 éves példány. Emiatt minden munkafázist fokozott odafigyeléssel és a természetvédelmi előírások szigorú betartásával végeznek. Ugyanakkor a rendszer biztonságos és gazdaságos működése érdekében a beavatkozás elkerülhetetlenné vált. Dusan Glišić, a Tiszamenti Víz Növek Kft. Igazgatója. Egy nagyon specifikus munkáról van szó, hiszen a Magyar-Kanizsai Parkban dolgozunk, amelyet annyira gondosan ápolnak és óvnak. Minden egyes fa meg van jelölve. Ez azt jelenti, hogy elsősorban a természetvédelemre és az ökológiára figyelünk. A munkálatok szinte archeológiai jellegűek, egyetlen fa, egyetlen hajszál gyökerét sem vághatjuk el. A Magyar-Kanizsai gyógyfürdő jó hírneve messze túlmutat a térség határain, ezért különösen fontos a szolgáltatások magas színvonalának fenntartása. A mostani beruházás nem csupán egy szokványos felújítás, hanem egy több évtizedes műszaki probléma megoldása. A régi és az új épület közötti vezetékszakasz állapota az elmúlt 40-50 év során jelentősen elromlott. Ezért vált szükségessé a mintegy 85 ezer euró értékű fejlesztés. Az új rendszer üzembe helyezésével jelentősen javul majd az energiahatékonyság, ami különösen fontos annak fényében, hogy a termálvizet nem csak gyógyászati célokra, hanem az épületek fűtésére is használják. A beruházás a városi park területét érinti, ezért annak előkészítésében és felügyeletében az önkormányzat is aktív szerepet vállal. Fejsztámer Róbert, Magyar-Kanizsa polgármestere.
Önkormányzati részről szerencsére ehhez nem kellett sem önrészt, sem pedig bármilyen pénzügyi hátteret biztosítanunk, de mivel a park az az önkormányzatnak a tulajdona, ezért mindenféleképpen kellett egy építészeti együttműködés, ahol mi egyrésztől megadtuk a feltételeket, hogy mi alapján végezhetik el ezt a munkát, másrésztől pedig bekapcsolódtunk abba a felügyeleti rendszerbe, ami bízom benne ahhoz fog minket hozzásegíteni, hogy maga a beruházás legvégén mindenki elégedett legyen.
Magyar-Kanizsán immár 113 éve folyik gyógyító és rehabilitációs tevékenység a gyógyfürdőben. Az intézmény hosszú évek óta a térség egyik legfontosabb egészségügyi és turisztikai központjának számít, amely szinte egész évben teljes kihasználtsággal működik. A mostani fejlesztés azt szolgálja, hogy a gyógyfürdő jövőben is magas színvonalon fogadhassa vendégeit, és tovább erősíthesse szerepét a gyógyturizmus és az egészségmegőrzés területén.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban tart a felújítás a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában. Mára lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakaszt. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták a második kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződést felújítás miatt. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni György utca között lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél Kálmán tér felé, több megállót nem érint. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, a középső sávot lezárták. Lezárták a félútpályát a 22. kerületben a Rózsakert utcában a Rákóczi út közelében, mert burkolatot javítanak. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
MÁV Info.
Baleset miatt Rákosliget és Pécsel között a vonatok egyvágányon közlekednek. A 60-i vonalon 10-20 perccel megnő a menetidőjárat, kimaradásokra is számítani kell. Az Issaszeg és Keleti pályaudvar közötti G80-as vonatok kimaradnak. A korlátozás ideje alatt Rákosliget, Rákoscsaba, Újtelep, Rákoscsaba megállóhelyen a vonatok mindkét irányban a második vágányon állnak meg. Tart a karbantartása a pécsi fővonalon, még 23-áig pótlóbuszok járnak a pécsi és kaposvári Intercity helyett Sárbogárda és Dombóvár között. Az S40-es vonatoknál változik a pótlási rend, csütörtöktől majd rövidebb szakaszon csak Simontornya és Dombóvár között kell buszokra átszállni. Váci Viktor, MÁV Inform.
Időjárás jelentés.
Mégpedig Fehér Balástól, a Hungaromet meteorológusától halljuk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Délutántól elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. Megélénkül, néhol megerősödik a déli, majd késő délutántól a Dunántúlon az északnyugatira forduló szél. A hőmérséklet délután 29 és 34 fok között valószínű. Késő estére általában 21 és 26 fok közé hűl le a levegő, de északnyugaton ennél pár fokkal hidegebb is lehet.
Köszönjük szépen, fél hét múlt fél perccel, úgyhogy rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban a bemondó Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Csökken a képviselők fizetése. A Tisza javaslatát minden jelenlévő politikus támogatta. Az országgyűlési képviselők tiszteletdíja a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezen túl a képviselők. Már elérhetőek a májusban esküdtett, illetve a leköszönt országgyűlési képviselők és nemzetiségi szószólók vagyonnyilatkozatai. A dokumentumhoz csatolniuk kell a velük élő házas vagy élettársuk, illetve gyermekeik vagyonnyilatkozatát is. A dokumentumokat a parlament.hu oldalon lehet olvasni. Miniszteri biztos neveznek ki a gyermekvédelmi rendszerben korábban ki nem vizsgált ügyek feltárására, és kárpótlást kapnak az áldozatok, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában azt is közölte, hogy a szociális és családügyi miniszter több gyermekvédelmi vezetőt menesztett. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, gazdasági reklámok szabályozásáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról is tárgyal ma az országgyűlés. Az ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. Konstruktív magyar együttműködést ígér az európai vasúti közlekedés fejlesztésében Vitézi Dávid az Európai Unió közlekedési tanácsának ülésén Luxemburgban. A közlekedési és beruházási miniszter szerint több jogot kell adni a légi és vasúti utasoknak, és több forrást kell biztosítani a vasút fejlesztésére. Ma éjfélig jelenthetik be a gazdálkodók a tavaszi fagykárokat. Az adatokat az Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
Vármegyéről Vármegyére. Jász-Nagykun Szolnok.
Világjáró földtanász, dr. Balog János biológus. Gimnáziumi természetrajz tanára Boks Sándor indította el a pályán. Balog János erre így emlékezett vissza. Szeptemberben az első órára virágokat kellett bevinni. A tanár úr kivette a csillaggerepcsint a halmazból, felmutatta és megkérdezte, hogy ki ismeri. Rávágtam, hogy Aster Amellus. Erre az ötödikes kisfiú lett a szertáros, ami fordulat volt az életében, mert ott mindent megtalált, ami érdekelte. Balog János 1913-ban született, 10 éves koráig nagyszüleinél, a turkevei református kántor családnál nevelkedett.
A negyedik osztály elvégzése után a kitűnően tanuló Hadi Árvát felvették a Budapest Fasori Evangélikus Gimnáziumba. Érettségi után természetrajz-földrajz szakos diplomát, majd 1935-ben bölcsész doktorátust szerzett. 1951-ben részt vett a Tudományos Akadémia talajzoológiai tanszékének alapításában. 1963-ban átvehette a Kossuth díjat, és ezzel együtt az útlevelét is. Az UNESCO-tól megbízást kapott a trópusi talajok kutatására. Feladata a kongói őserdő, az ültetvények és a termesztésből kivont területek zoológiai összehasonlítása volt. Dr. Balogh János a következő évtizedekben 34 trópusi talajtani expedíciót vezetett világszerte. Az utolsót két évvel halála előtt, 87 éves korában.
A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
A balesetek elkerülése érdekében szabályozzák az elektromos meghajtású sport és szabadidős eszközök, azaz a rollerek használatát Hajdúszoboszlón. A képviselőtestület új rendelete a város bizonyos területein érvényes egész évben. A polgármester szerint a rendelet betartatását oktatással, tájékoztatással és figyelmeztető táblákkal segítik, egyelőre pedig a türelmi idő tart. Ceglédi Gyula polgármester beszél, a riporter pedig Cínege Levente.
Mi vezetett odáig, hogy meghozták ezt a korlátozást?
Az önkormányzathoz az elmúlt időszakban több jelzés is érkezett, és mi magunk képviselők is tapasztaltuk, hogy egyre több hajmeresztő és veszélyes jelenet zajlik az utcákon és a köztereken, főleg elsősorban a gyalogos járdákon, a parkokban, ahol a fiatalok ezekkel az elektromos meghajtású szabadidős eszközökkel közlekednek, és nem éppen lassú módon, és úgy gondoltuk, hogy éppen itt az ideje, hogy még mielőtt nagyobb baleset történne, szabályozzuk ezeknek a használatát. Nem az egész városra terjed ki, hanem csak egy részére, tehát a legsűrűbben használt közterületekre vonatkozik ez a korlátozás.
Mely konkrét területeken és milyen időszakokban léptek életbe ezek?
Egész évre vonatkoznak, elsősorban a főútvonalunkon, Dózsa-György út, Söktere, Szilfákalja, aztán Szent István park és Mátyás király sétány, tehát ez a fő közlekedési útvonal a városnak, aztán van még egy sűrűbb terület, ez a József Attila utca, ahol szintén szállodák találhatók, valamint a piac környékét tartottuk fontosnak, ahol időszakonként ott jelentős tömeg fordul meg, illetve az egészségcentrumunknak a közvetlen környezetét is védeni szeretnénk, hiszen ott sokszor beteg emberek, idős emberek közlekednek, akik nem biztos, hogy annyira figyelmesek tudnak már lenni egy-egy ilyen eszközzel érkező használóval szemben, és hogy védjük az ő testi épségüket is. De ugyanígy gondoltunk például az iskolák és az óvodák környezetére, ott 50 méteres körzetet határoztunk meg, hogy azon belül ilyen eszközt használni nem lehet. Ezek azok a fontosabb kiemelt területeink, ahol úgy gondoljuk, hogy a lakosság, illetve az itt lévő vendégeinknek is az érdekét védeni kell. Tudni kell, hogy a Hajdúszoboszló lakossága főleg a nyár folyamán megduplázódik, tehát ilyenkor még több konfliktus adódhat ezeknek az eszközöknek a használatából.
Polgármester úr, a napokban a médiában többször is nyilatkozott a témában. Egyes sajtóinformációk szerint akár súlyosok is lehetnek a büntetési tételek, ez viszont úgy tudom, korán sem igaz. Mire számíthatnak a szabályszegők?
Természetesen itt azért figyelembe kell venni azt, hogy egy teljesen új dologról van szó. Sajnos azt is meg kell mondani, hogy a KRESZ évek óta nem rendezi ezt a problémát, hiszen ezek az eszközök nem most jelentek meg hirtelen a használatban, hanem már évek óta jelen vannak, és nagyon sok konfliktus okozói. Először is mi most szabályoztunk, ezt követően a szabály végrehajtására felkészítjük a lakosságot. Elsősorban itt a fiatalabb korosztályra gondolunk, hiszen legfőképpen a fiatalabbak használják, tanulók használják, vagy fiatal felnőttek. Nyilván lesz írásos közzététel is a használat lehetőségére, illetve hogy hol lesz tiltva, illetve előadásokat is munkatársaim fognak tartani az intézményekbe, tehát az iskolákkal már felvettük a kapcsolatot, már vannak időpontok is, ahol akár osztályfőnöki óra keretében, vagy egyszerűen egy iskolai oktatás keretében a diákok tájékozódni tudnak ezekről a dolgokról. Valamint helyben kialakított táblákkal is jelezni kívánjuk, hogy hol szeretnénk, hogyha ezeket a táblákat használnák. Nyilvánvalóan nincs illúziónk, tehát tudjuk, hogy itt szükség lesz egy kis türelmi időre, de mi türelmesek vagyunk, és inkább elsődlegesen a rávezetést, az oktatást tartjuk fontosnak, illetve azt, hogyha valaki mégis szabályszeg, akkor elsődlegesen figyelmeztessük, és csak a legvégén kerülhet sor majd egy hosszabb türelmi idő után arra, hogy a büntetést is kilátásba helyezzük.
Tervezik-e a városi infrastruktúra, a kerékpárutak, a kijelölt sávok, a parkolók fejlesztését annak érdekében, hogy biztonságosabbá tegyék az elektromos eszközökkel való közlekedést, illetve mennyire jelent hosszú távú megoldást most ez az intézkedés, hogy látják?
Igen, természetesen ehhez tudni kell, hogy ahol kijelölt kerékpárút van, ott ezek az eszközök használhatók. Ezen a területen is vannak terveink, amelyben szeretnénk a város kerékpárhálózatát tovább fejleszteni. Reméljük, hogy ehhez további uniós forrás segítségekre is szert fogunk tudni tenni, és akkor megindulhat ez a folyamat, hogy még több kerékpárút legyen a városban.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
A teljesítmény értékelési rendszer teljes eltörléséről szóló hírekkel ellentétben a kormány álláspontja szerint szükség van a pedagógusok teljesítmény értékelésére, csak nem ebben a formában. Ezt közölte a kormány egy Facebook közleményben. A vonalban pedig Nagy Erzsébet, a pedagógusok demokratikus szakszervezetének ügyvívője. Kezdi Csókolom, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Na hát mit tudnak? Most hogy van, meg hogy lesz?
Hát igen, kijött egy kormányhatározat, ami szerintem most rendkívül fontos volt, mert egy olyan fázisába ért ez a nagyon elhibázott teljesítményértékelés, ahol tulajdonképpen a legmegalázóbb események történnek. Konkrétan az, hogy az igazgatóval kell úgymond elbeszélgetni azok után, hogy feltöltötte mindenki a különböző dokumentumokat, hát ami a teljesítményértékeléshez eddig előírt volt, aztán pedig kialakították az értékelést, tehát konkrétan a pontszámokat. Mi azt kértük Lannert Judittól, hogy ezt még most ebben a folyamatban állítsa meg, tehát ne kelljen még egyszer ezen végigmenni a pedagógusoknak, mert már az első alkalommal is látható volt, hogy nagyon szubjektív az értékelés, ugyanolyan pontszámokért teljesen különböző bérezést kaptak, ugye tavaly egy 20 000 forintos fejkvót állt erre rendelkezésre, egyébként idén pedig nagyjából semmi, vagy egészen biztosan semmi, révén, hogy az átlagbérek meghaladták a diplomás átlagbér 80%-át a KSH adatai szerint. Úgyhogy mi nagyon örülünk annak, hogy azonnali hatállyal leállították ezt a folyamatot, tehát ebben a megalázó rendszerben nem kell már a pedagógusoknak részt venni, és persze senki sem tiltakozik az ellen, hogy valamiféle teljesítmény értékelés legyen. A PDS egyébként abban érdekelt, hogy ezt elsősorban vagy leginkább a helyi szempontok alapján, abszolút transzparens és objektív szempontok alapján kéne végrehajtani, és egyébként azt kell még erről tudni, hogyha megnézzük a nemzetközi adatokat, illetve más országok gyakorlatát, hogy ahhoz egyébként, tehát az ottani teljesítményértékelésekhez bérezést nem kapcsoltak hozzá. Tehát ezt nyilván még azért alaposan át kellene beszélni, én nagyon remélem, hogy erről lesznek is egyeztetések, hogy a későbbiekben ez a rendszer hogy menjen.
Azt mi alapján mondja, hogy megalázó, az igazgatók visszaéltek a helyzettel? Ugye az ember úgy képzeli, nyilván az igazgató az intézmény vezetője. Ővele kell egyedül beszélgetni, vagy van valamiféle bizottság, vagy hogyha beszélgetnek, akkor ezek nem kollegiális beszélgetések, hanem voltak visszaélések?
Egyrészt voltak visszaélések, és voltak igazgatók, akik hát ezt igazából visszaélésszerűen alkalmazták. Egyébként nem mindig az igazgató végezte a teljesítményértékelést, tehát ez helyi döntés volt, helyben az igazgató jelölhetett ki értékelő személyeket, és azért érezték a kollégák többségében megalázónak, nekünk erről volt egy elég széles felmérésünk tavaly. Olyan kollégák is visszajeleztek, hogy megalázó volt, akiknek egyébként magas lett a pontszámuk, mert hogy ezek olyan típusú kérdések voltak, illetve olyan jellegű kutakodások, ami hát gyakorlatilag az ő szakmai rátermettségüket, a professziójukat hát, hogy mondjam, kérdőjelezte meg, illetve hát olyan jellegű volt az egész ezekkel a pontszámokkal és egyebekkel, tehát hogy mit tudom én, valaki, az egyik kolléga mondta, hogy bemutatta, hogy neki állami kitüntetése volt, meg egyebek, és azért kellett küzdeni, hogy ugyanadjanak már azért pontszámokat, meg egyebek. Hát ezt azért a kollégák mindenképpen ilyen megalázó rendszerként élték meg. És hát leginkább az volt a dolognak a nagyon visszás volta, amit ki is mutattunk egy ilyen szóródás grafikonon, hogy ugyanazért a pontszámú teljesítményért teljesen különböző bérezés járt. És egyébként nem csak iskolák között, hanem intézményeken belül is. Tehát ez mutatta azt, hogy egy nagyon szubjektív rendszerről volt szó, ezt érezték a kollégák nagyon megalázónak, meg hát azt, hogy óhatatlanul is kialakult az iskolában egyfajta rangsor, ami nem okvetlenül tükrözte egyébként a teljesítmény szerinti, hát hogy olyan rangsort, ami adódott volna.
Ugye elvileg a kiindulási pont az volt, hogy a plusz munkát lehet így módon jutalmazni. Na most ezek szerint akkor ebből ez lett, ahogy ön mondja, hiszen önök tapasztalták, de hogyan tovább, akkor mi lenne a megoldás? Mert ugye itt a kormány közleményéből azért arra lehet következtetni, hogy szükség van a teljesítményértékelésre. És most például mi lesz azokkal a teljesítményekkel, mondjuk ősztől, akiknek éppen járt volna valamiféle illetmény bővítése miatt?
Igen, hát ez egy érdekes kérdéssor így, mert hogy plusz munka, ugye említette, hát a plusz munkát azt nem teljesítményértékelésben kellene kifizetni, hanem úgy alapból ki kéne, ugye? Tehát mi mindig azt értük, hogy ha plusz munka van, akkor ezt rendkívüli munkavégzésként, vagy rendkívüli munkaidőben végzett munkaként ki kellene fizetni. Az nem a teljesítményértékelésnek a része alapvetően, ez az egyik dolog, a másik pedig, hogyha tényleg teljesítmény gondolkodunk, akkor ott nagyon fontos, hogy valamiféle objektíven mérhető szempontok alapján történjen ez, és semmiképpen sem olyan jellegű értékelés legyen, hogy hát szerintem így, szerintem meg úgy dolgozik az adott kolléga, mert azért a pedagógus munka nem olyan, mint mondjuk a cipész, tehát hogy oda teszi a produktumot az asztalra, és akkor azt látjuk, hogy ez jól sikerült, vagy nem jól sikerült. Nagyon sokszor ez hosszú évtizedek múlva derül ki, hogy az adott kollégának a tényleges teljesítménye hogy alakult, hogyha visszatekintenek például akár a diákok is arra, hogy nekik mit adott az adott tanár, illetve mi az, amit elmulasztott netán. És hát egyébként hangsúlyozom a teljesítmény értékelés, vagy valamiféle bérdifferenciálás ellen nagyjából, hát azt hiszem, hogy a kollégák többsége szóval ezt nem ellenzi. Mi egyébként azért úgy gondoljuk Nahalka István oktatás kutatóval együtt, hogy azért óvatosnak kellene lenni a tekintetben, hogy a bérekre milyen szinten hasson ki egyfajta ilyen teljesítményértékelés, de hangsúlyozom, hogy erről lehet egy szakmai vitát folytatni, és hát a mostani tehát a jelenlegi év teljesítményértékelésével kapcsolatban pedig azt kell tudni, hogy itt most nem áll rendelkezésre semmiféle fejkvóta, úgy, mint tavaly, tehát amikor lehetett tudni, hogy egy 20 000 forintos fejkvótának az odaítélése a kérdés, idén eleve nem is lehetett tudni, hogy mennyi az annyi, a mi véleményünk szerint sem ennyi, lévén, hogy azt kell teljesíteni a kormánynak, hogy a diplomás átlagbér 80%-át el kell, hogy érjék a pedagógus bérek, és a KSH adatai szerint ez már a mostani adat már meghaladta ezt a 80%-ot. Egyébként mi tudjuk, hogy valójában nem haladta meg, csak hát ugye bértömeggel számolnak, amiben mindenféle bérelem benne van, és hát ebből adódik ez a magasabb érték. Na de hát akkor is ez van, és semmiféle előzetes béremelési mértékről nem lehetett eddig sem tudni. Tehát ha azt kérdezi, hogy hát igen, és a pedagógusok, akik itt megküzdöttek eddig a magasabb bérért, akkor most hoppon maradnak. Hát nem most maradtak hoppon, hanem eleve nem is volt erre semmiféle bér úgymond belengetve.
Köszönöm szépen Nagy Erzsébetet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivőjét hallották.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
A kormány nem támogatja a debreceni akkumulátorgyár további bővítését és szigorúbb szabályozást ígér az egész akkumulátoripar számára. Székely Tamás, a Vegyipari Szakszervezetek Szövetségének elnöke a vonalban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a rádió hallgatóit.
Önöknek mi az álláspontja ezzel kapcsolatban? Az egész üggyel, környezetvédelmi szempontból és egyéb szempontból, majd aztán rátérünk a munkáltatói szerepeire is ezeknek a gyáraknak, valamint a munkavállalók helyzetére.
Az akkumulátoripar egész Európában és az egész világon egy nagyon érdekes és nagyon fontos szerepet tölt be a gazdaságban. Nyilvánvalóan, hogy a Magyarországra érkező akkumulátorgyárak tekintetében számos olyan probléma van, amit az előző kormány vagy a szőnyeg alá sötölt, vagy nem is akart vele foglalkozni. Ebből a szempontból fontos az, hogy az új kormányzat teljesen más megvilágításba helyezi ezeknek az akkumulátorgyáraknak a jövőjét, illetve a működését. Nagyon helyesnek tartom azt, hogy a most meg már működő, illetve a jövőben működni szándékozó cégeknek a teljes átvilágítása megtörténik, de nem csak környezetvédelmi szempontból ezeket az átvizsgálásokat megtartani, hanem elsősorban munkavédelmi és munkaegészségügyi szempontokat is figyelembe kell venni.
Ez korábban nem volt így? Van erre hatóság?
Hát a hatóság, láttuk azt, hogy az elmúlt időszakban, hogyha mondjuk az évelei telexes cikket nézzük a Samsung esetében, látjuk, hogy a kormányzat milyen magatartást folytatott az ilyen típusú gyárakkal kapcsolatosan.
Na most térjünk rá akkor, mert ugye aztán volt ennek egy része cáfolat, meg kiderült, hogy nem úgy volt, sok minden megváltozott persze, aztán így a kampány, de a kampány után is sok minden megváltozott, aztán azok a hangok elhallgattak, ugye?
Nem hallgattak el, csak más dimenzióba kerültek. Én azt gondolom, hogy az a fajta beruházási hullám, ami az akkumulátoripart érinti, az egy igen komoly téves stratégia volt, és elsősorban a környező lakossággal kellett volna a beruházásokkal kapcsolatosan a kormányzatnak lépnie, és annak érdekében, hogy ne ez az akkumulátor ellenes hisztéria alakuljon ki, ugyanis ennek az a veszélye, és ez látszik majd nyilvánvalóan, ez is téma lesz az elkövetkező időszakban, hogy annak köszönhetően, hogy az akkumulátoriparral kapcsolatosan a társadalomnak igen sok ellenállását látjuk, ez azt eredményezi, hogy egyre kevesebben szeretnének magyar munkavállalóként ezekben a gyárakban dolgozni, viszont ezeket a gyárakat működtetni kell annak érdekében, hogy a gazdaságnak megfeleljen.
Na erre utaltam én, amikor kampánytémává válik egy ilyen. Önöknek mi az álláspontja a további sorsával magának az akkumulátoriparnak?
Én azt gondolom, hogy az akkumulátoripar az elkövetkező időszakban is fontos szerepet fog betölteni az autógyártás területén. Ebből a szempontból kell mindenféleképpen a kormányzatnak átvilágítani nem csak a már működő, hanem a későbbiekben is működés előtt álló cégeket. Meg kell nézni azt, hogy azok az állami beruházások támogatása, amelyek az elmúlt időszakban jellemezték az akkumulátoripart, milyen hasznot hoztak, és ennek függvényében kell a továbbiakban a stratégiát kialakítani. Tehát én azt gondolom, hogy a meglévő akkumulátorgyárak bezárása a szóba sem kerülhet, hiszen itt a mi számításunk szerint most már több mint 30 000 ember dolgozik.
És ráadásul, ugye van itt egy érdekes rendelet, ez a bizonyos vendégmunkás rendelet. Ez például a kínai akkumulátor beruházásokra nem érvényes. Ugyanakkor pont három ország került a tiltó listára, amelyeket ugye meg is neveztek. Voltak éppen arról van szó, hogy leállította az új vendégmunkás tartózkodási engedélyek kiadását, megtiltotta a tömeges beáramlást a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból. Ez hogy érinti például ezt a területet? Hiszen arra utalt, hogy kevesen vállalnak magyar munkavállalók ezekben a gyárakban munkát, mert hogy ugye elterjedt, hogy milyen veszélyei lehetnek ennek.
Én szerintem a kormányzatnak ez a lépése jó irány lesz. Nyilvánvalóan, hogy a vendégmunkás kérdést lépésről lépésre kell kezelni, hiszen egyik pillanatról a másikra a fűnyíró elv szerint nem lehet ezt a kérdést az előző kormányzati intézkedések tekintetében kezelni, mert akkor hasonlóképpen más ágazatok is problémába kerülnek. Itt én azt látom, hogy a kormányzatnak nyilvánvalóan részben az lehet a szándéka, hogy az első lépést követően mind a munkáltatókkal, mind később a szakszervezetekkel leül, és egyeztet ebben a kérdésben, hogy hogyan tovább. Egyébként a kínai beruházások tekintetében is érintett ez a rendelet, vagy szabályozás, hiszen csak és kizárólag kínai vendégmunkások, illetve török vendégmunkások azért lehetnek most, mert a beruházás felépítésében, illetve a gépeknek a telepítésében vehetnek részt vendégmunkások.
Ugye ilyenkor a gyár szervezésében jönnek, tehát nem munkaerő közvetítő, meg kölcsönző cégek intézik, azért külön, azért más elbírálás alá esik ez?
Így van, különös tekintettel, hogy nagyon rossz tapasztalataink vannak azokkal a cégekkel szemben, akik a vendégmunkásokat szervezték. Szinte olyan politikai összefonódást láttunk és tapasztaltunk, ami nyilvánvalóan a későbbiekben még akár vizsgálata tárgyává is képezi.
Ugye mondta ön, hogy egyeztetésre számítanak. Volt-e már kapcsolatfelvétel az új kormánnyal egyáltalán? Kivel lehetne? Látják-e a vonalat ebből a szempontból?
Igen, az teljesen mértékben látszik, és ahogy az Oktatási Minisztérium a pedagógus szakszervezetekkel, ahogy az Egészségügyi Minisztérium az egészségügyben dolgozó érdekképviseletekkel, nyilvánvalóan a gazdaságban, a privát szférában foglalkoztatottak képviselő szakszervezetekkel is le fog ülni.
Köszönöm szépen, Székely Tamást, a Vegyipari Szakszervezetek Szövetségének elnökét hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
Neked Sedacur Forte kell.
Sedacur Forte?
Igen, a Sedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Összegszerte több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
Reklámot hallottak. BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban tart a felújítás, a 13. kerületben, a Madarász Viktor utcában. Mára lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakaszt. Lezárták a második kerületben a Széher út-Kurut utca kereszteződést felújítás miatt. A Széher úton a Kurut utca és a Bölöni György utca között is lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél Kálmán tér felé, nem érinti a Tárogató út és az Akadémia közötti megállókat. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, a középső sávot lezárták. Tart a vasúti híd felújítása Budafoki úton a Rákóczi hídnál, irányonként csak egy sáv járható. Péntekig éjszakánként teljes szélességében lezárják a Budafoki utat. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, mert javítják a csatornát. Farkas Renát, a BKK Info.
Autós percek.
Balesetről kaptunk hírt, mégpedig az M3-as autópályán a Vásárosnamény felé vezető oldalon 60 elkerülő szakaszán történt. Az 58-as kilométerkőnél egy sávon már megindult a forgalom. Aztán az M43-as autópályán Szeged térségében a 4-es kilométernél fekvő 5-ös főúti csomópontban aszfaltoznak. Az M5-ös autópálya irányába a lehajtóágat, míg az országhatár felé a felhajtóágat zárták le. Javasolt kerülő utakat is, ezeket táblák jelzik.
Időjárás jelentés.
Az időszakosan megvastagodó fátyol felhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható ma, délutánig elvétve, majd elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar, több helyen megélénkül, illetve megerősödik a délies, majd késő délutántól a Dunántúlon az északnyugatira forduló szél, zivatarok környezetében erős viharos széllökésekre kell számítani, a hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra van, 2026. június 9-én, kedden. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk L. Tamás. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is, hallgassuk meg együtt a krónikát. A stúdióban a bemondó Bordi András és a krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Átfogó vizsgálatot indít a gyermekvédelmi rendszerben a kormány.
Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését.
A diákmunkára vonatkozó adózási szabályokra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Következnek a részletek. A gyermekvédelmi rendszer hiányosságairól és a megújítással kapcsolatos feladatokról beszélt egyebek mellett Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés tegnapi ülésén napirend előtt. Valamennyi ellenzéki frakció közölte, minden olyan döntést támogatnak, ami javítja a gyermekvédelemben élők helyzetét. Illés Anna összefoglalója.
A bicskei gyermekotthon egyik bántalmazott, később öngyilkosságot elkövetett áldozatára való emlékezéssel kezdte napirend előtti felszólalását a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, a kegyelmi ügy aktáinak nyilvánosságra hozatala csak az első lépés egy hosszú úton. A kormányfő hangsúlyozta, feladatuk, hogy feltárják és megmutassák, mi történt eddig a gyermekvédelemben, valamint neki kezdjenek a lerombolt rendszer újjáépítésének. A szakmai kérdések megválaszolása érdekében átfogó vizsgálatra kérte a Szociális és Családügyi Minisztériumot, a politikai felelősség feltárására pedig parlamenti vizsgálóbizottságot hoztak létre.
Az új kormány miniszteri biztos nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek teljes feltárására és kivizsgálására.
Erről is napirend előtt beszélt a miniszterelnök, aki azt is közölte, több gyermekvédelmi vezetőt is menesztett a szociális és családügyi miniszter.
Megújulásra van szükség a gyermekvédelemben, és arra, hogy a bűnöknek és a mulasztásoknak ismét következménye legyen. A kormány eheti ülésén döntünk egy 1 milliárd forintos kártalanítási és kártérítési alap felállításáról. Ezen alap segítségével igyekszünk lelki, orvosi és anyagi segítséget nyújtani az utóbbi 20 év során a gyermekvédelemben fizikai, lelki, szexuális bántalmazást elszenvedő áldozatoknak.
A miniszterelnök beszédére a pártok frakció vezetői reagáltak. Torockai László, a Mi Hazánk Mozgalom frakció vezetője azt mondta, minden olyan intézkedést támogatnak, amely javítja a gyermekvédelemben nevelkedők helyzetét.
Mindenkit el kell számoltatni ezen a téren, mert egyetértek azzal, amit mondott, hogy nem pusztán arról van szó, hogy elkövetnek egy súlyos szexuális bűncselekményt, hanem az egész életére megnyomorítják ezeket a gyermekeket, az egész társadalomnak még emellett óriási károkat okozva, tehát a lehető legkeményebben kell fellépni a pedofil bűnözőkkel szemben.
A kereszténydemokrata Rétvári Bence az elmúlt 16 év kapcsolódó intézkedéseiről beszélt. Egyebek mellett, hogy a 2010-es 81 főről több mint 700-ra növekedett a börtönben ülő pedofil bűnelkövetők száma.
Növeltük is a gyermekvédelemnek a forrásait. 18 milliárd forint volt, amit Magyarország gyermekvédelemre fordított 2010-ben. 18 milliárd forint. Ez az idei évben 129 milliárd forint. Mi minden javaslatot támogatni fogunk, ami ezt a továbbiakban is növeli.
Ujjás Gergely, a Fidesz frakció vezetője szintén a korábbi kormányzat gyermekvédelemhez fűződő lépéseiről szólt.
Ami az örökbefogadásokat illeti, örülök, hogyha a kormány tovább javítja ezt a rendszert, de ettől még tény, hogy az utóbbi 10 évben az egy évre eső örökbefogadások száma 60%-kal emelkedett. Tehát a szabályokat egyszerűsítettük annak érdekében, hogy minél gyorsabban lehessen gyereket örökbefogadni.
Budosó Andrea, a Tisza frakció vezetője úgy fogalmazott, valószínűleg voltak jó intézkedései az előző kormánynak, de az általuk elért eredményekre nem lehetnek büszkék.
Átfogó helyzetértékelésre, ezt követően pedig hatékony intézkedésekre van szükség. A gyermekvédelemben dolgozók bérének és társadalmi megbecsülésének javítása, és örülök, hogy ez elhangzott a miniszterelnök expozéjában. A nevelőszülői toborzó programok eredményességének átvilágítása és annak javítása, és célzott ösztönzők a nevelőszülők számának növelésére. A nevelőszülők és gyermekvédelmi szakemberek képzési rendszerének korszerűsítése, különösen a traumakezelés, mentális egészség és a speciális szükségletű gyermekek ellátása területén.
A kormányfő viszont válaszában arról beszélt, soha annyi gyermeket nem emeltek ki a családjából, mint most, ennek pedig szerinte az az oka, hogy az előző kormány leépítette a szociális ellátórendszert. Magyar Péter közölte, 5 év alatt megsokszorozódott a segélyvonalat felhívó fiatalok száma, az oktatásban pedig egyre több a sajátos nevelési igényű gyermek.
Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. A tiszás javaslatot minden jelenlévő politikus támogatta.
Az országgyűlési képviselők alapfizetése 40%-kal csökken, vagyis a jelenlegi átlagosan bruttó havi 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótléka ugyanakkor emelkedik, így a tényleges jövedelmek 10-35% között csökkennek. Megszűnik a fővárosi képviselők benzinkártyája, és ezentúl a mobil számlájukat is maguk fizetik a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal kevesebb jut majd.
Elfogadta az országgyűlés a deviza alapú hitelszerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtások, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárások felfüggesztéséről szóló törvényjavaslatot. Az új szabályozás azokra a fogyasztói hitelszerződésekre vonatkozik, amelyekre a 2014-es és 2015-ös deviza alapú kölcsönök forintra történő átváltásáról szóló törvények hatálya kiterjed. A jogszabály célja, hogy időt biztosítson a korábbi törvények felülvizsgálatára, ezért a kapcsolódó ügyekben a bíróságoknak fel kell függeszteniük a folyamatban lévő pereket.
Hantosi István, a Tisza párt országgyűlési képviselője, az előterjesztés egyik benyújtója, expozéjában úgy fogalmazott, a párt elkötelezett amellett, hogy a magyarok megtapasztalják, milyen az, amikor az állam a családok oldalára áll a pénzügyi érdekcsoportokkal szemben. Hozzátette, az indítvány bizottsági tárgyalásánál több olyan módosító javaslatot is elfogadtak, amely javítja a szabályozás hatékonyságát.
Ez a törvényjavaslat azt célozza, hogy amíg az igazságügyi minisztérium gondozásában, belátható időn belül a végleges szabályozási megoldás megszületik, ne történhessenek újabb személyes családi tragédiák, magyar családok ne veszíthessék el az otthonaikat. A döntés fontos lépést jelent afelé, hogy Magyarország végre igazságos és megnyugtató rendezést biztosítson a devizahitelesek ügyében érintettek számára.
Négy parlamenti vizsgálóbizottság élére jelölt vezetőt a Tisza párt országgyűlési képviselőcsoportja, jelentette be Bújdosó Ágnes frakcióvezető, aki közölte, a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló bizottság élére Summer Orsolyát, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottságéra Csőszi Attillát, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró bizottságéra Diószegi Juditot, még a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését vizsgáló testületére Sárosi Józsefet jelölik.
Bújdosó Andrea arról is beszélt, hogy ma a gyűlöletkeltő politikai reklámok visszaszorítását, valamint a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését célzó javaslatról is vitáznak. Elmondta, a benyújtási határidő után elérhetővé teszik az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatát.
Minden képviselőnk leadta a vagyonnyilatkozatát. Ebben a rendszerben ez az utolsó alkalom, amikor ilyen formában kerülnek a vagyonnyilatkozatok feltöltésre. Holnap érkező csomag a vagyonnyilatkozatoknak a szigorításáról és az eltitkolt vagyonelemek következményeként is fel fog vonultatni új elemeket. Ezzel is szeretnénk az átláthatóságot, a transzparenciát és az összeférhetetlenséget is kezelni a képviselők esetében.
Mecser Tamást nevezték ki országos rendőrfőkapitánynak. A dandártábornok eddig a Heves vármegyei rendőrfőkapitányságot vezette, az ORFK élén Balog János rendőraltábornagyot váltja.
Mecser Tamás a rendőrtiszti főiskola elvégzése után jogászdiplomát is szerzett. Dolgozott az Edelényi és a Kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsodabolyh-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrkapitány helyettese is volt.
Itt a krónika. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke szerint a fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van aszbesztszennyezett kőzúzalék. Így a mentesítés is megkezdődhet.
Koi László a Kossuth Rádióban azt mondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább. A másik pedig, hogy felszedik és elhordják a kőzúzalékot, ezután pedig teljesen új utat építenek. Mint mondta, az utóbbi a költségesebb és bonyolultabb folyamat, amely várhatóan az önkormányzatokat terhelné leginkább.
Egyszerre kell gondolnunk egészségügyi kérdésekre, munkavédelmi kérdésekre és a környezetre is. Mi építőiparosok nyilvánvalóan ennek a szakmai szakszerű dolgait kell, hogy tudjuk, de látni kell, hogy ez az egész folyamat a megrendelővel kezdődik. Az esetek 90-95%-ában itt önkormányzati fenntartású utakról beszélünk, ezért is fontos, hogy az új kormány összeszedte az érintett önkormányzatokat, és közösen valami megoldást keresnek. Szakmailag megvan a megoldás, itt én szerintem ez most elsősorban pénzügyi kérdés.
A diák munkára vonatkozó adózási szabályokra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A többi között hangsúlyozták, érdemes tisztában lenni az esetleges adókedvezményekkel, valamint a foglalkoztatás feltételeivel is. Zilai Zsuzsanna összeállítása.
A diákok nyáron dolgozhatnak, de az nem mindegy, hogy mindezt milyen formában teszik.
Fogalmazott a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs vezetője a Kossuth Rádiónak. Lincmajer Szilvia elmondta, szülői engedéllyel a diákok 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben már a 15 éves nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát. Hozzátette, ehhez adóazonosítójára is szükség van, amelyet abban az esetben, ha még nincs, a NAV honlapján lehet igényelni. Emellett emlékeztetett a 25 év alattiaknak járó személyi jövedelemadó kedvezményre.
A gyakorlatban azt jelenti, hogy a fizetésük a személyi jövedelemadó mentes lesz. Itt van egy határ, hogyha valaki 715 ezer forintnál kevesebbet keres, akkor biztos, hogy adómentes lesz a bére.
Lincmajer Szilvia kitért arra is, hogy a diákok számos foglalkoztatási forma közül választhatnak, de a korábbi évek tapasztalatai alapján a legnépszerűbb az iskola szövetkezeti.
Nagyon népszerű a diákoknál is az egyszerűsített foglalkoztatás, ez az alkalmi vagy idénymunka, ugye nyáron a fagyizókban vagy a lángososnál strandon szokták ezt alkalmazni, illetve a háztartási munka, ami korepetálás, gyerekfelügyeletet, takarítást, kertgondozást jelent elsősorban. Ha valaki munkaviszonyban dolgozik, akkor mindenféleképpen kérje el az írásos munkaszerződést. Itt egy fontos feltétel, hogy a munkaszerződés csak akkor lesz érvényes a 18 év alatti diákok esetében, hogyha a törvényes képviselő, anyuka, apuka azt aláírja.
A kommunikációs vezető arra is felhívta a figyelmet, hogy munkaviszonynál a diákokra is vonatkozik, hogy nem kereshetnek kevesebbet, mint a minimálbér.
Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A szolgáltatáshoz nem kell regisztráció.
Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a következő hetekben azon dolgoznak majd, hogy az információk a MÁV Plus applikációban és a webes felületen is elérhetőek legyenek.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autó Törökszentmiklós felé vezető oldalán Abony elkerülő szakaszán egy autó a szalagkorlátnak ütközött. A 92-es kilométernél a belső sávot lezárták.
Kigyulladt egy kamion az M0-as autó déli szektorában az M5-ös és az M51-es csomópontja között. Az M1-es autópálya felé vezető oldalon a 27-es kilométernél a leálló sávot foglalja el a sérült jármű. 5 kilométeres a torlódás. Most fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban a 12-es és a 14-es villamos helyett Angyalföld, Kocsiszín és a Lehel utca Róbert Károly körút között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányúsították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a félútpályát a 22. kerületben a Rózsakert utcában a Rákóczi út közelében burkolatjavítás miatt. A 3. kerületben a Királyok útján a Pünköstfürdő utcánál lezárták a félútpályát gázvezeték javítása miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
Időjárás jelentés.
Országszerte sok napsütés várható, délután főként a Kisalföldön, valamint az északi középhegységben lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet délután 29 és 34, késő este 21 és 26 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 7 órakor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Pozsán Róbert.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönő Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
Neked Sedacur Forte kell.
Sedacur Forte?
Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
Brüsszeli tudósítónk Berek Patrícia jelenti.
Fel kell gyorsítani az átállást a nulla kibocsátású járművekre a vállalati járműflottákban. Egyebek mellett erről volt szó a közlekedési miniszterek tanácsülésén Luxemburgban. A tanács beszámolója szerint a tagállamok széles körben támogatták a vállalati járműflották dekarbonizációjának célkitűzését, de néhány tagállam aggodalmát fejezte ki a kötelező célértékekkel kapcsolatban, különösen a kis és közepes vállalkozások esetében. A magyar kormányt a közlekedési és beruházási miniszter képviselte az ülésen. Vitézi Dávid közösségi oldalán arról számolt be, hogy szó volt a légiutasok jogairól, az átláthatóbb kártérítési szabályokról és az európai vasúti jegyrendszer szabályozásáról is. A TÁRSZA vezető leszögezte, Magyarország szeretne részt venni az európai nagysebességű hálózat kiépítésében és a vasúti áruszállítás fejlesztésében. Több forrást kell fordítani a vasút és más fenntartható közlekedési módok fejlesztésére, emelte ki a miniszter. Újabb majdnem 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az Európai Bizottság. A pénz az ország támogatására létrehozott Ukrajna eszköz hatodik részlete és a háborúban álló ország finanszírozási szükségleteire és közigazgatásának fenntartására szolgál. Ezt a támogatási mechanizmust még 2024 májusában hozta létre az Unió. A most átutalt összeggel együtt eddig csaknem 30 milliárd eurót fizetett ki ebből a programból az Európai Bizottság. Márta Kósz bővítési biztos szerint azt tette lehetővé a részlet kifizetését, hogy Ukrajna sikeresen teljesítette a szükséges reformokat. Új keretrendszert hoz létre az EU az uniós acélipar védelmére. Az Európai Tanács elfogadta az erről szóló rendeletet, aminek célja az európai acélipar védelme. Ennek érdekében csökkenti az unión kívülről behozható acélipari termékek kvótáját. A meghatározott mennyiségen túli behozatalra magasabb vámok vonatkoznak majd. Mindemellett fokozatosan kivezetik az orosz acéltermékek behozatalát. Az új keretrendszerre azért volt szükség, mert a globális túltermelés jövőre már a 721 millió tonnát is elérheti, ami több mint ötszöröse az EU éves acélfogyasztásának. Az unió acélipara 300 ezer embernek ad munkát, de a harmadik országokból beáramló termékek és a magas gyártási költségek veszélyeztetik az ágazatot. Kiosztja az ingyenes európai utazási bérletet az Európai Bizottság. A Discovery EU programra a 18 éves fiatalok pályázhattak, az idei évben csaknem 41 ezeren kapják meg az ingyenes bérletet. Köztük a kvóta alapján 892 magyar fiatal fedezheti fel Európát.
Jó reggelt Magyarország! Kakukkel Tamással.
Az ígéret szerint ma benyújtják az átláthatósági és korrupció ellenes törvényjavaslat csomagot, amely az uniós források megszerzéséhez szükséges jogszabály módosításokat is tartalmazza. Ezt közölte Bújdos Andrea, a Tisza párt frakció vezetője. A stúdióban pedig Tarackközi Anna, az Európa Stratégia Kutatóintézet kutatója. Kezdj csak valami, jó reggelt
kívánok. Szép reggelt kívánok én
is. Na, miről is van itt szó, mert ugye többféle forrás lehetőség van, aztán a követelmények száma pedig a 27 ugye szuper mérföldkőtől eltekintve is még bővült, vagy van, szóval vegyük át ezt az egészet. Egyrészt az, hogy honnan is indulunk.
Abszolút, ahogyan itt elhangzott a mai napon, de biztosan a héten benyújtásra kerül az országgyűlés elé a korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomag, ahogy nevezik. Az új Tisza kormány ezzel a csomaggal kívánja kipipálni, teljesíteni mindazon vállalásokat és reformokat, amelyeket az Európai Bizottság a fejlesztési pénzek kifizetéséhez szabott feltételként. De hogy ugye hogyan is érkeztünk ide? Május 29-én volt Brüsszelben egy sajtótájékoztató, ahol Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen bizottsági elnök bejelentették, hogy megállapodás született az Európai Uniós pénzek kifizetéséről. Azonban fontos hangsúlyozni, hogy itt valójában nem arról van szó, hogy megállapodtak volna arról, hogy kifizetésre kerülnek ezek a sokszor emlegetett források, hanem a feltételeit erősítették meg, ezek a kifizetési feltételek kerültek újra megállapításra. Az az érdekesség, hogy valójában nincs új a nap alatt, nem kerültek bele új feltételek, hanem csak megerősítették azt, amit korábban is elvált az Európai Bizottság. És hogy pontosan mik ezek a feltételek, ugye amikor európai uniós forrásokról beszélünk, ahogyan ön is említette, többféle forrás is rendelkezésre áll Magyarországra. Ami most a legfontosabb és legégetőbb, ez az úgynevezett helyreállítási és ellenálló képességi vagy reziliencia építési eszköz, amely egy novum az Európai Uniós fejlesztés politikában. Ez a koronavírus okozta gazdasági megállásra adott válasz, egy ilyen gyors tőkeinjekció, amely jelenleg a magyar csomag legnagyobb részét teszi ki, ez 10,4 milliárd euró.
Ez bármire felhasználható, vagy pártlikázott pénz?
Azért nem bármire felhasználható, pontosan egy ilyen gazdasági élénkítő eszközként szállja ezt az Európai Bizottság külső hitelből finanszírozva. Ez az, ami jelenleg a Magyarországnak a leginkább rendelkezésre áll, majdnem 4000 milliárd forintról beszélünk.
Ez hitel akkor a mi irányunkban is?
Ez egy kettős csomag, ennek 6,4 milliárd eurónyi visszanemtérítendő támogatás része van, és a maradék 4,9 milliárd euró az hitel. Itt most jelenleg főleg a visszanemtérítendő támogatások kimaxolása lenne a cél, és erről tárgyaltak az Európai Bizottság bürokratái és a magyar minisztériumi kollégák, hogy pontosan mi kerüljön a tervbe, hogyan módosítsák ezt a tervet azért, hogy minél inkább realizálódhasson ez a forrás. És amiért ez most nagyon fontos, és azt gondolom, hogy amiért beszélünk erről, mert ennek a forrásnak a határideje nagyon-nagyon szűkös.
Augustus.
Ez egy ilyen gyors reakciós
augusztus
forrás.
Vége, ugye?
Augusztus végig meg kell valósulnia ezeknek a befektetéseknek, ezt szeptember végéig igazolni kell az Európai Bizottságnak, és a bizottság pedig december végéig ki is fizeti ezeket a pénzeket a legjobb számítások szerint. Fontos kihangsúlyozni, hogy ez jelenleg nem csak Magyarországnak okoz problémát. A többi Európai Uniós ország is küzd azzal, hogy ezt a szűkös határidőt be tudják tartani. Valószínűsíthető, hogy nem fogja mindenki a teljes összeget kézhez kapni, pont emiatt a szűkös határidő
akkor
miatt.
Ezt így találták ki, nem?
Hát nem. Nem gondolnám, de minden esetre egy motiváció volt az a határidő, hogy minél inkább olyan intézkedés kerüljenek ebbe a csomagba, amik tényleg jól megvalósíthatók, és azonnal szükség van rájuk. Például a magyar tervben is, hogyha közelebbről megnézzük, sok olyan közlekedési, gazdasági élénkintű beruházás és intézkedés van, ami egy ilyen gyors segítséget szeretne a gazdaságban.
Bocsánat, de akkor ezt csak elindítani kell, vagy megvalósítani, nem mindegy, mert akkor kifizeti előre, ugye, hát a pénz utólag jön.
Fontos érteni, hogy ez azért is novum az Európai Uniós fejlesztés politikában, mert nem elég megígérni, hogy ez teljesülni fog, hanem teljesíteni is kell a beruházásokat, teljesíteni is kell a vállalásokat, különben nem kerül finanszírozásra.
Szóval az akkor ezt utólag fizetik ki?
Ezt abszolút utólag fizetik ki, ezt a magyar kormánynak előfinanszíroznia kell. Sok ilyen projekt el is indult egyébként az elmúlt 3-4 évben, ami a helyreállítási terv részeként valósult meg. Gondolhatunk például a gondosóra projektre, gondolhatunk több energiakorszerűsítési projekte, amik már elindultak, megvalósultak, ezek is benne vannak ebben az úgynevezett RRF csomagban, ezeket is utólag fogja az Európai Bizottság finanszírozni. Azért fontos kihangsúlyozni, hogy ahhoz, hogy egyáltalán kifizetésre kerüljön bármilyen már megvalósult beruházás, először a szupermérföldköveket kell kipipálni. Ez az, ami de szolgál most ez a törvénycsomag. A 27 szupermérföldkő egy része már teljesült az előző kormány alatt is, ezt a bizottság is elismeri.
Aztán 5-ben van vita, ugye?
Hát inkább 10, de 7 fő csoportra oszható az, hogy pontosan minek kell teljesülnie, ez elég sokszor hallhattuk már a médiában, sokszor a politikai vagyonnyilatkozatok kérdése, az integritási hatóság jogosítványainak a kérdése, átláthatósági javaslatok, Európai Ügyészséghez való csatlakozás, az egyetemi, tehát a közéleti vagyonkezelő alapítványoknak a kérdései, ezek a témák, amikben nem sikerült korábban egyetértésre jutni a magyar kormánynak és az Európai Bizottságnak, ezeket kívánja most ez a törvénycsomag megoldani.
Hát ugye az Európai Ügyészséghez való csatlakozás azzal tulajdonképpen az állam a vádmonopóliumáról mond le. Voltak éppen.
Abszolút,
ugye?
Ez
mert
egy olyan eszköz.
Mert egy nemzetközi szervezet is belép ebben a képviselőben.
Abszolút. Ugye a legfőbb aggályok az átláthatósággal merültek fel az Európai Bizottság részéről. Ezeket kívánja megoldani ez az opció. Fontos kihangsúlyozni, hogy ugye történt már ilyen az Európai Unió történetében, Lengyelországnak is hasonló helyzetben volt 2023-2024-ben, ők is az egyik első lépésként az Európai Ügyészséghez való csatlakozást választották, és ez lehetővé tette nekik, hogy hamar feloldódjon ez az forrás visszatartott helyzet, és ott is tudott teljesülni minden olyan feltétel, amelyet az Európai Bizottság az ország elé állított. Még ők sem kapták meg a teljes összeget, de ez lehetővé tette azt, hogy feloldásra kerüljön, úgyhogy azt gondolom, hogy ez elégséges lehet. Meg kell látnunk azt a következő időszakban, a nyár végéig, hogy elégségesnek fogja tartani az Európai Bizottság ezeket a reform javaslatokat.
Érdekes ez az egész, most nézzem, hogyha az egész állatorvosi lovat megvizsgáljuk, hát azért ezek a források, ezek járnának. Most ehhez képest a feltételrendszer meg mindig változik, hogy miért adják, vagy nem adják?
Nem jár alanyi jogon. Mindig is feltételekhez voltak kötve ezek a források, a kezdetektől fogva, mind a kohéziós források, mind a helyreállítási és ellenálló képességi eszköznek a forrásai. Ezeket a vállalásokat a Magyar Kormány és az Európai Bizottság közösen állapították meg, akkor, amikor a tervet először elkészítették. A terv az, hogy mire szeretnénk Magyarország költeni ezeket a pénzeket, az módosult az idők során, viszont a feltételek ugyanazok maradtak. Ezeket az úgymond vállalásokat és feltételeket és követelményeket is együtt dolgozza ki az Európai Bizottság és Magyarország.
Ez erre a csoportra vonatkozik, ugye? Amit
ez erre a csoportra vonatkozik.
Mert van olyan, ami egyébként meg alanyi jogon járna.
Alapvetően alanyi jogon semmi sem jár, de a kohéziós források azok ugye eddig is rendelkezésre álltak Magyarország csatlakozása óta, és azok nem voltak úgynevezett szupermérföldkövekhez kötve. Ez az RRF-nél egy ilyen egyedi helyzet, hogy itt úgymond ilyen vállalásokat igen kell tenni. De hát reméljük, hogy ez nem fog gondot okozni. Alapvetően a szándék eddig is megvolt. Azt gondolom, hogy itt egy ilyen tárgyalási helyzet van, amit fel kell oldani, és hát nem lesz nyári szünet ilyen értelemben a kedves minisztériumi kollégáknak és a kormánytagoknak, és nekik sem. Azért ahhoz, hogy tényleg meg tudjon minden valósulni, és az Európai Uniós források Magyarországra érkezhessenek, ahhoz sajnos nem lehet elutazni hosszabb nyaralásokra.
De mikor van erre remény egyáltalán? Szóval mikor lesz ebből pénz? Mert egyelőre pénz nincs, ön is erről.
Így van. A kifizetés az december vége. Ehhez ugye augusztus végéig be kell bizonyítani, hogy megvalósultak ezek a beruházások, a bizottság szeptember végéig ellenőrzi ezeket, és ebből decemberre lesz forrás, ugye ahogyan már korábban említettük, ezek előfinanszírozott projektek, tehát azért a pénzt a végső kedvezményezettek már megkapták, a Magyarországnak kell megkapni ehhez az Európai Uniós utófinanszírozást. Ez még a tervet is módosítani kell, a helyreállítási tervet is módosítani kell. Ez is a következő hetekben kerül majd benyújtásra az Európai Bizottság felé. Ezt a tervet a bizottság és a Magyarország együtt dolgozta át, tehát remélhetőleg nem lesz probléma az elfogadásával, és akkor a tartalma egy picit módosul, de remélhetőleg így mind olyan dolgok maradnak benne, amik tényleg meg tudnak valósulni.
Na hát akkor ez majd kiderül, Tarackozi Annát, az Európa Stratégia Kutatóintézet kutatóját hallották.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen. 7:08, úgyhogy rövid hírekkel folytatjuk már is a műsort, a stúdióban a bemondó Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Miniszteri biztost neveznek ki a gyermekvédelmi rendszerben korábban ki nem vizsgált ügyek feltárására, és kárpótlást kapnak az áldozatok, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában azt is közölte, hogy a szociális és családügyi miniszter több gyermekvédelmi vezetőt menesztett. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről
a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, gazdasági reklámok szabályozásáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról is tárgyal ma az országgyűlés. Az ülés 9 órakor napi rendelőtti felszólalásokkal kezdődik. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében Vitézy Dávid az Európai Unió közlekedési tanácsának ülésén Luxemburgban. A közlekedési és beruházási miniszter szerint több jogot kell adni a légi és vasúti utazóknak, és több forrást kell szerezni a vasút fejlesztésére. Sztrájkolnak holnap a francia vasutasok, országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani. Az állami vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek, valamint tiltakoznak a vállalati struktúra átalakítása ellen. A Fülöp-szigeteken már 36-ra emelkedett a tegnapi földrengés halálos áldozatainak száma. Több mint 450-en sérültek meg, és csak nem 80 ezer embert érintett a 7,8-es erősségű földmozgás. Sok épület összedőlt, iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak. Itthon a földrengés károsultjainak megsegítésére az Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtést indított. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal 8 órakor jelentkezünk.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakukk El Tamás.
Okozhat-e alkotmányos válságot az államfő lemondatása, és milyen szerepe lehet a Velencei Bizottságnak a folyamatban? Ez a kérdés, és aztán egy bonyolult alkotmányjogi konstrukcióról kell beszélnünk, de Hak Péter jogtudós professzor emeritus a segítségünkre lesz ebbe, illetve ő fogja ezt fölvázolni. Jó reggelt kívánok, professzor úr!
Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat.
Ugye itt egy, nevezzük úgy, hogy egy csokorról van szó, nem csak az államfő lemondatása van itt napi renden, hanem 8 közjogi vezető is, államfő, a két bíró, alkotmányvédelmi, adatvédelmi biztos, és így tovább. Na most itt valamiféle olyan jogszabályi megoldást kellene találni elvileg, amely mindenkire érvényes, így érthető ez?
Hát a miniszterelnök nyilatkozata szerint ilyet készítenek, de, és ugye még azt is mondta, hogy ezek nem lesznek személyre szóló jogalkotási lépések. Hát ezt valamennyien kíváncsian várjuk, hogy hogyan próbálják ezt megoldani. Ahogy a felvezetőben is elhangzott, azért ez az alkotmányos válságot annyiban teremthet, hogy ha az elmozdítások törvénysértőek, tehát a jogállamiság elvébe ütköznek, akkor mindazok a tisztviselők, akik majdan az eltávolítottak helyét elfoglalják, ők egy nagyon kérdéses jogalapon fognak hivatalba lépni. Tehát ha a Súlyog Tamást eltávolítják a pozíciójából, és utána az országgyűlés választ egy új köztársasági elnököt, akinek a feladata az alkotmányos rend védelme, akkor az ő hivatásának az első kérdése lesz, hogy vajon az alkotmányos rendnek megfelelte ez a csere, tehát ő a pozícióját így tölti be. Ugye a magyar alkotmány sajnos nagyon sérülékeny és nagyon gyengén védelmezett. Ugye jól tudjuk, hogy tulajdonképpen egyetlen tényező emeli ki az alkotmányt a többi jogszabály sorából, hogy az elfogadásához, módosításához valamennyi képviselő kétharmadas szavazatára van szükség. De az elmúlt 5 választáson a választási rendszer következtében olyan eredmények születtek, hogy az elmúlt 5 választásból 5-ször volt kétharmados többség, tehát tulajdonképpen igazából csak a többség önmérséklete az, ami az alaptörvényt védelmezné, ha gyakorolna ilyen önmérsékletet. Ugye az elmúlt 16 évben sok probléma volt ezzel kapcsolatban, tehát romlott az alkotmányosság színvonala, de úgy tűnik, hogy ezen a lejtőn nem megállunk, hanem gyorsítunk. Ugye van egy másik külső védelmi intézményrendszer is, ugye ez az Európai Unió tagságából eredő követelmények.
Azért érdekes ez innentől kezdve, mert van itt egy párhuzamos helyzet, nevezetesen Baka András ügye az Emberi Jogok Európai Bírósághoz fordult akkor, amikor éppen a fideszes kétharmados többség alkotmánymódosítással távolította el a hivatalából oly módon, hogy a legfelsőbb bíróságot kúriává alakította, és ő ugyan továbbra is ott maradt, mint kúriai bíró, de például az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 15 éve napirenden tartja ezt az ügyet, ugyan kártérítést kapott, sőt, ugye ott is dolgozott a kúrián, ahogy mondtam, de a testület, ez a testület is például várja a jogi garanciákat a magyar jogalkotástól arra vonatkozóan, hogy nem fordulhat elő többé az, hogy alkotmányos tisztséget betöltő szemét a mandátum lejárta előtt eltávolítanak. Ez a nemzetközi párhuzam, ez hogyan befolyásolhatja a mostani helyzetet?
Nagyon is befolyásolhatja, és nem csak a Baka ügy, hanem ugye voltak még további ügyek is a Fidesz 16 éves kormányzása alatt, ugye Jóri Andrásnak, az adatvédelmi biztosnak az eltávolítása, ami szintén úgy történt, hogy átalakították az intézményt, más feladatokat kapott az új intézmény, és ezért őt leváltották. Ugye az ő ügyében az Európai Bíróság, tehát ugye az előbb említett kérdésében szereplő bíróság, az az Európa Tanács Emberi Jogi Bíróság, a Strasbourgi Bíróság, de Jóri ügyben a Luxemburgi Európai Bíróság mondta ki azt, hogy Magyarország jogot sértett, sőt, ugye a bírák nyugdíjkorhatárának csökkentése ügyében is, amikor 70-ről 62 évre csökkentették szintén a Fidesz idején a bírói nyugdíjkorhatárt azzal a szándékkal, hogy az idősebb, még a régi rendszerhez kötődő bírókat a vezetői pozíciókból eltávolítsák, illetőleg Lengyelországban is a jobboldali kormány a legfelsőbb bíróság tekintetében azt próbálta meg, hogy a nyugdíjkorhatár leszállításával távolítson el bírókat. Most ugye ezekben az ügyekben és más ügyekben is az Európai Unió bírósága több ítéletében kimondta, hogy a független közjogi tisztségviselők megbízatási idejének törvényi úton történő önkényes lerövidítése az sérti az uniós jogot, a jogállamiság elvét és a hatékony jogvédelmet. Ugye a bíróság három dolgot mondott ki, az Európai Bíróság, hogy ha szabályszerűen, jogszerűen megválasztott kormánytól független tisztségviselők, ebben benne vannak a bírák, benne van bizonyos értem a köztársasági elnök is, ugye ők elmozdíthatatlanok, tehát őket a törvényben meghatározott ideig védelem illeti, csak előre a törvényben meghatározott okból lehet őket elmozdítani. Ugye a köztársasági elnöknél az alaptörvény kimondja, hogy ha bűncselekményt követnek el, szándékos bűncselekményt, szándékos alkotmánysértést, vagy szándékos feladat körülbe szándékos törvénysértést követel, tehát ez az elmozdíthatatlanság követelménye. A külső befolyástól mentesség, ugye ez azért nagyon fontos, mert ha megint csak a jövőre nézünk, hogyha úgy kerülnek be valakik ilyen független közjogi pozícióba, akár a köztársasági elnök, akár a kúria elnöke, az új személyeknek folyamatos félelemben kell eltölteni az idejüket, mert ahogy az elődjeiket elmozdították, úgy őket is bármikor el lehet mozdítani, és az elmozdítással, fenyegetéssel befolyásolni lehet, hogy olyan döntéseket hozzanak, ami a kormány számára kedvező, tehát politikai függőségi helyzetbe kerülnek. És ugye a harmadik elv, amit az Európai Bíróság rögzített, az, hogy ha az intézmény átalakul, akkor a korábban jogszerűen kinevezett tisztségviselők mandátumát az eredeti határidőig biztosítani kell, ez az intézményi folytonosság elve. Most ha ezeket az elveket sértve mozdítanak el személyeket, akkor a Magyarországot érintő jogállamisági jelentésekben ez megjelenik, és az ugye ismerjük, hogy a jogállamiság sérelmére hivatkozva tartottak vissza eddig pénzeket, tartott vissza az Európai Unió pénzeket. Ha az Unió következetesen ragaszkodik az eddigi gyakorlatához, akkor ugye megszüntet Magyarország bizonyos problémákat, elhárít akadályokat a pénzutalás útjából, de újakat helyez oda.
Helyes az az értelmezés, hogyha ember azt szűri le ebből, hogy éppen ezek a bizonyos európai fórumok, jogi fórumok és így tovább, éppen hogy garanciákat várnának Magyarországtól, hogy többé nem fordul elő az, hogy alkotmányos intézmények vezetői nem töltik ki a mandátumukat, és közben meg éppen most van egy kísérlet arra, hogy ezt valamilyen módon mégiscsak meg lehessen oldani.
Igen, igen, így van, ez nagyon pontos a megfogalmazás, tehát úgy tűnik, mintha ha éppen a fordított irányba indulnánk, mint amerre ígérte a választási kampányban a győztes párt, illetőleg amit az európai fórumok elvártak. Ugye ön említette a Velencei Bizottságot, ugye ezt a bizottságot 1990-ben éppen a rendszerváltó kelet-európai államok miatt hozta létre az Európa Tanács, tehát ez nem az Európai Unió szerve, hanem az Európai Tanács szerve, és pontosan azzal a céllal, hogy a rendszerváltó rendkívüli jogalkotási folyamatokban segítséget nyújtson a kelet-európai országokba, ugye ezek közé tartozott Magyarország is, de az azóta unióhoz csatlakozó kelet-európai országok is, de Azerbajdzsán, Grúzia, Törökország és sok más egykor, Törökországot ezt kivenném, de a még további egykori szovjet tagállamok, akik a Velencei Bizottság segítségét kérték abban, hogy az ő rendszerváltó törvényeik, az új alkotmányuk, az új választási törvényük, az új bírósági szervezeti törvényük, az megfelele az európai jogállamisági követelményeknek. Tehát ez egy jogtudósokból, bírókból, alkotmánybírókból álló független, pártatlan tanácsadó testület. És hát ugye az az ígéret, hogy most rendszerváltás történik, szerintem a kormány számára is kedvező, hogyha a rendszerváltás kereteit véleményezteti az a Velencei Bizottsággal, mert a változás eredményeként létrejövő helyzet, ugye az egy olyan romlott fa, romlott gyümölcse lehet, ami hosszú ideig árnyékot vet majd az új parlamenti többség és az új kormány többség munkájára.
Köszönöm szépen, Hag Péter jogász professzort hallották az elmúlt percekben.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Az elmúlt évtizedben sok tízezer tonna osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú kőzuzalék kerülhetett utakra, autóbeállókra, parkokba és játszóterekre. Ez a jelenség, azaz tény több mint 250 hazai települést érinthet. A vonalban pedig Simon Gergely, a Greenpeace vegyi anyag szakértője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és bocsánat, hogy már is közbevágok, mi ismereteink szerint inkább több százezer tonnányi aszbeszt tartalmú kőzet kerülhetett ki Magyarországra.
Hát ez egyre rosszabb akkor. Hogy lehet ezt feltárni, illetve mit javasolnak ebben az ügyben?
Nyilván elég összetett folyamat, de a legfontosabb tényleg annak a megismerése, hogy hol vannak ilyen típusú kövek az utakon. Egyfelől nyilván, hogyha valaki tudja, hogy osztrák bányából szerezte be a kövét, akkor az önmagában gyanúra kelljen, hogy okot adjon, hiszen igen, sok ilyen bánya érintett, illetve meg érdemes kérdezni azt, akitől a követ szerezte, hogy honnan volt a forrás a kőnek, illetve esetleg meg lehet próbálni felismerni mi is, a Greenpeace oldalára tettünk ki több ilyen fotót meg, több leírást, hogy mi lehet gyanús, mire kell figyelni. Nyilván önmagában az, hogy olyannak tűnik, az semmilyen bizonyító erővel nem bír, de akkor érdemes elgondolkozni, még indokoltabban arról, hogy bevizsgáltassuk a közleteket, több labor is van, szintén ezeket föltüntettük az oldalunkon, akik egy ilyen 30-40 ezer forintos költséggel bevizsgálják, és akkor mindenképpen bebizonyosodik, hogy ebben a terméke szennyezette, az lesz el, vagy nem. Illetve hát nyilván önkormányzati vagy más állami utak esetén pedig úgy gondoljuk, hogy ez az állam önkormányzat feladata, hogy minél több mintát bevizsgáltasson, és minél alaposabban feltérképezze a jelenlétét ennek az anyagnak.
Ugye felderíteni az útvonalat lehet, segít ez a bizonyos országos fuvarnyilvántartási rendszer, abban minden benne van, hogy mit, mikor, honnan és hova szállítottak, ez ebben az esetben lehet segítség. De amit ön mond, és ebből adódik egy kérdés, hogy ezek építőanyagnak minősülnek, nem kell ezek mellé egy minőségi tanúsítás, amelyik mondja, ki mondja, hogy mit tartalmaz, mit nem tartalmaz, forgalomban hozható, nem forgalomban hozható, és azt lehetett...
Természetesen az osztrák hatóságok adtak olyan igazolást amely szerint ez a kő megfelel arra, hogy termékét forgalmazható legyen, miközben a véleményünk szerint egyértelműen fogalmaznak az uniós és a hazai jogszabályok is. Egy termékben rákelt anyag nem lehet 0,1% feletti mennyiségbe, és hát így nyilván gyakran 50% feletti az ezt tartalmat mértek. Tehát a mi álláspontunk szerint egyértelműen a bányacégek is, meg az ország hatóság is hibázott. Hát fölmerül az, hogy a magyar hatóságoknak, cégeknek ezt hogy kellett volna hatékonyabban ellenőrizni. Hát ez nem történt meg, ezzel sajnos már nem tudunk mit kezdeni, viszont az osztrák felelősségnek a bolygatása szerintünk egy egyértelmű feladat, hiszen itt hihetetlen nagy kártérítési igény lesz, és kell, hogy legyen szerintem magyar részről, ami akkor tud érvényesülni, hogyha elég egyértelmű bizonyítékokat mutatunk be arra, hogy a osztrák hatóságoknak igenis volt tudomása róla, és mégis engedték ezt a folyamatot. Egyébként ezzel kapcsolatban a Greenpeace a érintett vezetőknek, önkormányzati vezetőknek, polgármestereknek el is küldött egy bizonyítékcsomagot, amiben bemutatjuk, hogy 2011 egy óta már volt a osztrák hatóságoknak tudomásáról a szennyezésről.
Kinek kellene itt lépni ebből a szempontból? A magyar diplomáciának például, mert ez egy ilyen külügyi szintű gyanús történet.
Ugye büntető feljelentést azt többen is tettek, például Szombathely városat, egyébként az osztrák Greenpeace is, de hallottuk egyébként más önkormányzatok, más városok esetén is feljelentésekről. Hát itt a magyar állam elvileg már elkezdett intézkedni, hiszen miniszterelnök úr osztrák tárgyalásai során megállapodtak arról, hogy egy közös osztrák-magyar bizottság fog találni, de azt gondoljuk, hogy sokkal hatékonyabban kézbe kéne venni a helyzetet jelenleg a magyar államnak, mert azt látjuk, hogy igazából se a lakosoknak, akiknek véletlenül egy kocsi feljárójában, vagy pedig a saját privát útjukon, se a településeknek igazából fogalma sincs, hogy mi lenne a teendő, és sokszor azt látjuk, hogy olyan intézkedéseket hoznak, vagy úgy hoznak intézkedéseket, hogy ami elég megkerülhető, hogy nem okoz esetleg nagyobb bajt, mint ami már eleve van. Gondolok itt arra, hogy elkezdték kálciumkloriddal locsolni a területet, ami tudjuk, hogy egy nagyon hatékony eszköz arra, hogy csökkentse a kiporzást, viszont több dokumentumot is láttunk arról, ezt is egyébként eljutottuk az döntéshozóknak, hogy egy ilyen kezelés hatására nagyon ragadósá válik a felület, ilyen ragacsos anyagban lesznek a baltesztálak, amit hogyha nem kapnak megfelelő segítséget, tájékoztatás a lakosok, akkor hazaviszik a saját otthonaikba, és emiatt aztán ott lehet nagyobb a koncentráció, a járművek széthordhatják, illetve elkezdték pár helyentől egy vékony bitumen réteggel lefedni az utakat, ami nyilván segít azt, hogy most megszűnjön a kiportás, viszont középtávon, hogy elkezd kátyusodni a terület, vagy két repet az egész, akkor újra ott van a veszélyes hulladék, csak sokkal nagyobb tömegbe. Zalaegerszegen láttuk, hogy elkezdték elpakolni, elszállítani, de igazából érdemi olyan munkavédelmi feltételek biztosítása nélkül, amit amúgy előír a magyar hatályos azbesztes jogszabály. Tehát látjuk, hogy számos olyan lépés törvényt, ami igazából nem felel meg a törvény előírásoknak, és megértem azt, hogy a legfontosabb jelenleg a lakosság egészségének a védelme és a kiporzás minimalizálása, annak a megszüntetése, csak ezeket a lépéseket azért szerintem egy jobb lenne, hogyha egy valamilyen központi irányítás mellett terveznék, engedélyeznék és hajtanák végre, hogy valóban ne lehessen sokszor az információ hiánynak az a következménye, hogy akár fokozódhat a emberek hitettsége az aszbesztszálaknak.
Világos. Arról esetleg nemzetközi kapcsolataikon keresztül tudtak-e szerezni, vagy gondolkodnak-e azon, hogy szereznek olyan információt, mert ez különösen érdekes lehet, hogy ezeket az uzalékokat Ausztriába is felhasználták, vagy csak ide hozzánk küldték?
Ausztriában is felhasználták, ott is számos területet azonosítottak már a Greenpeace-es kollégák. Ugye az egész botrány úgy kezdődött, hogy évelején bezárták ezeket a bányákat, és akkor az osztrák Greenpeace-es kollégáink elkezdték felkutatni, hogy vajon hova jutott a kő évtizedeken keresztül. Azonosítottak jó pár osztrák helyszínt, majd a magyar határa átnézve rögtön egy határmenti parkolóba Bozsokon találtak szintén egy ilyen helyszínt. Akkor tettük mi még januárban erről az egész ügyről bejelentést a Vasvár megyei kormányhivatalnak, jelezve, hogy még számos helyszínt érintettsége feltételezhető. És hát áprilisra jutottunk el oda, hogy rájöttek, hogy egyre több terület valóban érintett, és hát most arra arról szinte az egész nyugat-magyarországi ország jó eséllyel, akár még a Budapest vagy Balaton térsége is érintett lehet.
Köszönöm szépen Sima Gerget, a Greenpeace vegyi anyag szakértőjét hallották.
Jó reggelt Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
Kármán András pénzügyminiszter egy közösségi médiás bejegyzésben ismertette az e-heti legfontosabb kormányzati feladatokat, amelyek között a költségvetés helyzetének felülvizsgálata, az uniós források rendezése, így fogalmaztak, valamint a képviselői fizetések csökkentése is szerepel, meg hát persze itt van ez a bizonyos kisadózó le a kata, ugye ez a közkeletű kifejezés, ez most már ismerté vált, így is nevezik a szakmában is, meg a közvéleményben is. Sebestyén Géza, Matthias Corvinus kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője, közgazdász itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Szóval kata, erről mit tudunk, mert hogy ugye ez is napirenden van. Mikortól lehetséges ez? Többféle megközelítés volt, aztán kiknek lehetséges és mi is a jelentősége?
Ez jövő évtől lesz újra visszavezetve, kibővítve, hasonlóan a régi, amikor csúcson majdnem 500 000 vállalkozó választotta ezt az adózási formát, hasonlóan ahhoz egy hasonló népszerű csomagot szeretnének kidolgozni az új kormányzatnak a részéről. Viszont azt is fontosnak tartják, és erről is külön beszélt Kármán András, hogy a kiskapukat, azokat zárják be. Hiszen azért a kata az egy nagyon kedvező adózási forma, jelentősen lecsökkenti a kisvállalkozóknak az adminisztratív terheit, tehát nem csak kevés adót kell fizetniük, az is jó egy kisvállalkozónak, de kevés adminisztratív kötelezettségük van, keveset kell eltölteni avval, hogy az ember a papírokat kitöltse, és azokat az adatokat megadja, amiket meg kell adni.
Mi volt itt a kiskapu? Főleg amiatt az előző kormány úgy gondolta, hogy ezen változtat, és ne legyen ez a lehetőség.
Kiskapu az volt, hogy ez annyira kedvező adózási forma volt, hogy azoknak is szimpatikus volt, akik nem kisvállalkozók voltak, hanem rendes munkavállalók. Tehát ugye mindenkinek, mind a munkaadónak, mind a munkavállalónak szimpatikusabb volt egy ilyen helyzet. Csak hogy egy példát mondjak, ugye ha valaki informatikus dolgozhat ténylegesen kisvállalkozóként, hogy néha ennek a cégnek fejleszt egy honlapot, néha a másik cégnek egy megbízást teljesít, de ugye ebben szemben van az, aki egy konkrét cégnél dolgozik folyamatosan, mindig ugyanaz a cég a megbízója, az nyilván egy munkavállaló típusú foglalkoztatás vagy kapcsolatot jelent, vagy sugal. És hogyha most nézzük egy átlagos informatikust, nagyjából 1,2 millió forint átlag bruttó fizetésük van, akik ebben a szektorban dolgoznak, ebből nagyjából 400 ezer az, amit adóként fizetnek be, és 800 ezer marad náluk. És hogyha azt mondja mondjuk a munkaadó, hogy mennyi lehet inkább katásnak, hogyha ez nem lenne szabályozva, kapsz 950 ezeret, abból 50 ezer a kata, neked is marad 900, te is többet kapsz, én nekem meg kevesebbe kerülsz, mert 950 ezerbe kerülsz csak, és nem 1,2 millióba, akkor ez így remekül működik, mindenki jól jár, kivéve az államot, aki kevesebb adóbevételt fog kapni, és a napnak a végén egyébként még a munkavállalót is, hiszen a nyugdíj jogosultsága sokkal kisebb lesz majd, amikor nyugdíjba megy.
Pontosan itt az érdekesség ebben. Egyébként ugye, akik tiltakoztak is ellene, meg úgy érezték, hogy ellenük szól. Végül is, hogyha valaki munkaviszony jellegű foglalkoztatásban részesül, azaz, akkor viszont, hogyha munkaszerződése van, akkor a munkatörvénykönyve vonatkozik rá, és az ad bizonyos védelmet, akár felmondási, végkielégítési, és így tovább, és így tovább. Míg, hogyha vállalkozóként, és ez az alkalmazás feltétele, azt mondja a munkáltató, hogy hát ugyan foglalkoztatlak én téged napi 8 órába, vagy akár 12-be is, a hét minden napján, de nem leszel munkavállaló, hanem számlázzál nekem, és akkor majd katázol, és akkor jól járunk. Hát nem jár jól a munkavállaló sem, igaz?
Pontosan, a munkahely biztonsága is nagyon fontos szempont, tényleg valóban egy alvállalkozót egyik pillanatról a másikra gyakorlatilag idézőjelben el lehet bocsátani, ugye ez nem elbocsátás, ugye megszüntetik a megbízási szerződést, de alapvetően gyakorlatilag valóban egy pillanat alatt megszűnhet neki a stabil fix bevétele, szemben egy munkavállalóval, ahol azért vannak neki jogosultságai, és hát beszélhetnénk a fizetett szabadságról, beszélhetnénk a betegszabadságról, rengeteg olyan tényező van, amit egy alvállalkozónál akkor, hogyha az ember elmegy nyaralni, nem lesz bevétele. Hogyha beteg, nem lesz bevétele. Ez egészen más egy munkavállalónál. Tehát valóban azért a számok egyféle sztorit mesélnek el, de egy egészen más történet, ha minden tényezőt, minden hatást figyelembe veszünk. És az egyik legerősebb szerintem a nyugdíj, mert talán még addig mindenki eljut, hogy igen, ha éppen szabadságon vagyok, kevesebb bevételem lesz. Ugye az ember, a taxisok mai napig katással foglalkoztattak, és sokat beszélgetek velük. Ugye mindig elmondják azt, hogy náluk a nyaralás az egy nagyon komoly bevétel kiesés, és nekik ezért sokkal kevesebb általában az, amit nyaralásra el tudnak tölteni idő, hiszen érzi azt, hogy ez a pénz az hiányzik a családnak a költségvetéséből, és hát nyilván ez aztán túlhajszoltságban is meg tud jelenni, egészségügyi problémákat is okozhat. Tehát azt gondolom, hogy azért alapvetően, ha az a kérdés, hogy egy munkavállalót vagy egy embert azt munkavállaló is, vagy alvállalkozóként is lehet foglalkoztatni, akkor az érdeke egyértelműen az a foglalkoztatottnak, hogy ő legyen inkább munkavállaló. Sokkal jobbak a jogai, el tud menni szabadságra, a nyugdíja jobb lesz, minden szempont az erre utal. Tehát ilyen szempontból tényleg nagyon fontos lesz majd a katának a megváltoztatásánál is, hogy ne arra ösztönözze a feleket, a munkaadót és a munkavállalót, hogy kikerüljék a munkaszerződést egy kataszerződéssel, hanem tényleg azokat a helyzeteket rendezze majd le, ahol valóban ténylegesen vállalkozói foglalkoztatás, vagy vállalkozói munkavégzés zajlik, és ezeknél az adózást és az adminisztratív terheket valóban le tudja csökkenteni.
Szűk egy perc, de fontos lehet forint, mert hogy ugye a választás óta megerősödött a forint, ez ugye sok mindenre utal, nevezetesen hát nem a gazdaság állapota változott meg, hanem valami más, úgy látszik, hogy a befektetők irányítják, hogy milyen erős legyen egy nemzeti valuta ezek szerint.
Mindig ők irányítják, rövid távon legalábbis 100%-osan, hosszabb távon azért a makrotényezők is hatással vannak, hogyha megnézzük azt, hogy hogyan alakul egy pénznek, akár a forintnak az értéke, akkor azt látjuk, hogy azért az infláció az hosszú távon azért jelentős tényező, a kamatszintek megint csak hatnak rá, de valóban a befektetői bizalom is egy olyan tényező, amit nagyon gyorsan meg lehet nyerni, de ugyanilyen gyorsan is lehet veszíteni, és ezért egy fél mondatot hozzátennék, bár mindenki örül most az erős forintnak, hiszen az infláció segít lejjebb nyomni, és a nyaralásunk a külföldön töltjük legalábbis el, akkor az olcsóbb lesz, de nagyon nehézét tette az exportra dolgozó cégeknek az életét.
Köszönöm szépen Sebestyén Gézát, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetőjét, közgazdászt hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A 30 éves Penny-ben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával nem mindennapi este várja a zongora művészet kedvelőit. Június 13-án 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében Grieg Holberg szvítjének zongora szóló változatát vezik gorcső alá Péteri Lóránt zenetörténész, Demény Balázs zongora művész segítségével. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra van, 2026. június 9-én, kedden. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Hallgassuk meg együtt a krónikát, a stúdióban a bemondó Bordi András és a krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Átfogó vizsgálatot indít a gyermekvédelmi rendszerben a kormány.
Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését.
Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon. Következnek a részletek. A gyermekvédelmi rendszer hiányosságairól és a megújítással kapcsolatos feladatokról beszélt egyebek mellett Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés tegnapi ülésén napirend előtt. Valamennyi ellenzéki frakció közölte, minden olyan döntést támogatnak, ami javítja a gyermekvédelemben élők helyzetét. Illés Anna összefoglalója.
A bicskei gyermekotthon egyik bántalmazott, később öngyilkosságot elkövetett áldozatára való emlékezéssel kezdte napirend előtti felszólalását a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, a kegyelmi ügy aktáinak nyilvánosságra hozatala csak az első lépés egy hosszú úton. A kormányfő hangsúlyozta, feladatuk, hogy feltárják és megmutassák, mi történt eddig a gyermekvédelemben, valamint neki kezdjenek a lerombolt rendszer újjáépítésének. A szakmai kérdések megválaszolása érdekében átfogó vizsgálatra kérte a Szociális és Családügyi Minisztériumot, a politikai felelősség feltárására pedig parlamenti vizsgálóbizottságot hoztak létre.
Az új kormány miniszteri biztos nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek teljes feltárására és kivizsgálására.
Erről is napirend előtt beszélt a miniszterelnök, aki azt is közölte, több gyermekvédelmi vezetőt is menesztett a szociális és családügyi miniszter.
Megújulásra van szükség a gyermekvédelemben, és arra, hogy a bűnöknek és a mulasztásoknak ismét következménye legyen. A kormány eheti ülésén döntünk egy 1 milliárd forintos kártalanítási és kártérítési alap felállításáról. Ezen alap segítségével igyekszünk lelki, orvosi és anyagi segítséget nyújtani az utóbbi 20 év során a gyermekvédelemben fizikai, lelki, szexuális bántalmazást elszenvedő áldozatoknak.
A miniszterelnök beszédére a pártok frakció vezetői reagáltak. Torockai László, a Mi Hazánk Mozgalom frakció vezetője azt mondta, minden olyan intézkedést támogatnak, amely javítja a gyermekvédelemben nevelkedők helyzetét.
Mindenkit el kell számoltatni ezen a téren, mert egyetértek azzal, amit mondott, hogy nem pusztán arról van szó, hogy elkövetnek egy súlyos szexuális bűncselekményt, hanem az egész életére megnyomorítják ezeket a gyermekeket, az egész társadalomnak még emellett óriási károkat okozva, tehát a lehető legkeményebben kell fellépni a pedofil bűnöző.
A kereszténydemokrata Rétvári Bence az elmúlt 16 év kapcsolódó intézkedéseiről beszélt. Egyebek mellett, hogy a 2010-es 81 főről több mint 700-ra növekedett a börtönben ülő pedofil bűnelkövetők száma.
Növeltük is a gyermekvédelemnek a forrásait. 18 milliárd forint volt, amit Magyarország gyermekvédelme forított 2010-ben. 18 milliárd forint. Ez az idei évben 129 milliárd forint. Mi minden javaslatot támogatni fogunk, ami ezt a továbbiakban is növeli.
Ujjás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, szintén a korábbi kormányzat gyermekvédelemhez fűződő lépéseiről szólt.
Ami az örökbefogadásokat illeti, örülök, hogyha a kormány tovább javítja ezt a rendszert, de ettől még tény, hogy az utóbbi 10 évben az egy évre eső örökbefogadások száma 60%-kal emelkedett. Tehát a szabályokat egyszer is tettük annak érdekében, hogy minél gyorsabban lehessen gyereket örökbefogadni.
Budosó Andrea, a Tisza frakció vezetője úgy fogalmazott, valószínűleg voltak jó intézkedései az előző kormánynak, de az általuk elért eredményekre nem lehetnek büszkék.
Átfogó helyzetértékelésre, ezt követően pedig hatékony intézkedésekre van szükség. A gyermekvédelemben dolgozók bérének és társadalmi megbecsülésének javítása, és örülök, hogy ez elhangzott a miniszterelnök expozéjában. A nevelőszülői toborzó programok eredményességének átvilágítása és annak javítása, és célzott ösztönzők a nevelőszülők számának növelésére. A nevelőszülők és gyermekvédelmi szakemberek képzési rendszerének korszerűsítése, különösen a traumakezelés, mentális egészség és a speciális szükségletű gyermekek ellátása területén.
A kormányfő viszont válaszában arról beszélt, soha annyi gyermeket nem emeltek ki a családjából, mint most, ennek pedig szerinte az az oka, hogy az előző kormány leépítette a szociális ellátórendszert. Magyar Péter közölte, 5 év alatt megsokszorozódott a segélyvonalat felhívó fiatalok száma, az oktatásban pedig egyre több a sajátos nevelési igényű gyermek.
Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. A tiszás javaslatot minden jelenlévő politikus támogatta.
Az országgyűlési képviselők alapfizetése 40%-kal csökken, vagyis a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótléka ugyanakkor emelkedik, így a tényleges jövedelmek 10 és 35% közötti értékben csökkennek. megszűnik a fővárosi képviselők benzinkártyája, és ezen túl a mobilszámlájukat is maguk fizetik a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut kevesebb.
Gyakran megalázó a tanárok jelenlegi teljesítményértékelő rendszere, amelyet sokszor visszaélésszerűen alkalmaznak a vezetők. Ezért az értékelés átalakítását kérte a gyermek- és oktatásügyi minisztertől a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete.
Nagy Erzsébet ügyvivő a Kossuth Rádiónak azt mondta, sokszor az oktatók szakmai rátermettségét is megkérdőjelezte a pontozásos rendszer, melynek eredményét akár intézményen belül is eltérő bérezéssel jutalmazták, ez pedig feszültséget okozott. Nagy Erzsébet hangsúlyozta, szükséges a plusz munka elismerése, de objektív és átlátható szempontok alapján.
Mi mindig azt értük, hogy ha plusz munka van, akkor ezt rendkívüli munkavégzésként, vagy rendkívüli munkaidőben végzett munkaként ki kellene fizetni. Az nem a teljesítményértékelésnek a része alapvetően, hogyha tényleg teljesítményben gondolkodunk, akkor ott nagyon fontos, hogy valamiféle objektíven mérhető szempontok alapján történjen ez, és semmiképpen sem olyan jellegű értékelés legyen, hogy hát szerintem így, szerintem meg úgy dolgozik az adott kolléga. Nagyon sokszor ezzel hosszú évtizedek múlva derül ki, hogy az adott kollégának a tényleges teljesítménye hogy alakult.
A közlekedési és beruházási miniszter szerint a közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni.
Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után elmondta, szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban közlekedő vonatokra váltott jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. A miniszter korábban azt mondta, hogy itthon a következő évek egyik legfontosabb célja a vasútfejlesztés.
Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke szerint a fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van azbeszt szennyezett kőzúzalék, így a mentesítés is megkezdődhet.
Koi László a Kossuth Rádióban azt mondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfalt réteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább. A másik pedig, hogy felszedik és elhordják a kőzúzalékot, ezután pedig teljesen új utat építenek. Mint mondta, az utóbbi a költségesebb és bonyolultabb folyamat, amely várhatóan az önkormányzatokat terhelni a leginkább.
Egyszerre kell gondolnunk egészségügyi kérdésekre, munkavédelmi kérdésekre és a környezetre is. Mi építőiparosok nyilvánvalóan ennek a szakmai szakszerű dolgait kell, hogy tudjuk, de látni kell, hogy ez az egész folyamat a megrendelővel kezdődik. Az esetek 90-95%-ában itt önkormányzati fenntartású utakról beszélünk, ezért is fontos, hogy az új kormány összeszedte az érintett önkormányzatokat és közösen valami megoldást keresnek. Szakmailag megvan a megoldás, itt én szerintem ez most elsősorban pénzügyi kérdés.
A Vegyipari Szakszervezetek Szövetsége szerint az akkumulátoripar továbbra is fontos szerepet tölt be az autógyártás területén.
A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, ezt figyelembe véve érdemes átvilágítani az érintett cégeket, és megvizsgálni az államilag támogatott projektek hasznát, így kialakítani az ágazati stratégiát. A kormány szigorúbb szabályozást ígér a szektorban. Székely Tamás hangsúlyozta, itthon az érintett üzemekben több mint 30 ezeren dolgoznak, így a gyárak bezárása nem kerülhet szóba.
A Magyarországra érkező akkumulátorgyárak tekintetében számos olyan probléma van, amit az előző kormány vagy a szőnyeg alá söpört, vagy nem is akart vele foglalkozni. Ebből a szempontból fontos az, hogy az új kormányzat teljesen más megvilágításba helyezi ezeknek az akkumulátorgyáraknak a jövőjét, illetve a működését. Nagyon helyesnek tartom azt, hogy a most már működő, illetve a jövőben működni szándékozó cégeknek teljes átvilágítás megtörténik, de nem csak környezetvédelmi szempontból ezeket az átvizsgálásokat megtartani, hanem elsősorban munkavédelmi és munkaegészségügyi szempontokat is figyelembe kell venni.
Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízellátására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság.
A szervezet emlékeztet, erre a megoldásra 2022-ben és 25-ben is szükség volt a rendkívül alacsony vízállás miatt, és bár akkor végül nem kellett működtetni a rendszert, a mostani telepítés is megelőző jellegű.
A héten folytatódik a szúnyogírtás.
Ezúttal Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M0-as autó déli szektorán az M5-ös és az M51-es csomópontja között korábban kigyulladt egy kamion. Az M1-es autópálya felé vezető oldalon a 27-es kilométernél a külső és a leállósávot lezárták, 9-10 kilométeres torlódás alakult ki. Az M4-es autó Törökszent Miklós felé vezető oldalán, a Bonyel kerülő szakaszán egy autó a szalagkorlátnak ütközött. A 92-es kilométernél a belső sávot lezárták.
Baleset történt az M1-es autópályán a főváros felé Biatorbágy térségében. A 17-es kilométernél csak egy sáv járható, több kilométeres a kialakult dugó. Most fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban napközben a Kerepesi úton, a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani csatorna karbantartás miatt. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt. Lezárták a félútpályát a 22. kerületben a Rózsakert utcában, a Rákóczi út közelében burkolatjavítás miatt. A 9. kerületben a Pékerdő utcát lezárták a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építése miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Országszerte sok napsütés várható, délután főként a Kisalföldön és az északi középhegységben lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben 29 és 34, késő este 21 és 26 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 8 órakor, negyedórás hírösszefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Pozsár Róbert.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Kazaksztán ellen lép pályára ma labdarúgó válogatottunk. Története során először lett bajnok az Újpest a férfi futszál NB1-ben. Elhunyt idősebb Mihalec István. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Tegnap csaknem 5000 néző előtt tartott nyilvános edzést a magyar labdarúgó válogatott a debreceni Nagyerdei stadionban, amelyben ma 19 órától Kazaksztán ellen játszik felkészülési mérkőzést nemzeti csapatunk. A szurkolók jelképes 125 forintos áron tekintették meg a gyakorlást abból az alkalomból, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség idén ünnepli fennállásának 125. évfordulóját. A ma esti meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Az angol Premier League-ben szereplő Bournemouth játékosát, Tóth Alexet, Péter Ágoston kérdezte.
A játékosoknak többnyire vannak kedvelt és kevésbé kedvelt stadionjai. Neked milyenek voltak a nagyerdei túrák, és milyen most a válogatottal birtokba venni?
Jó, egyébként nagyon szeretem ezt a stadiont. Jó a talajminősége is, meg szerencsére vannak jó emlékeim is itt a Fradival. Izgatottan vártam.
Találkozhattok a szurkolókkal, állítólag több mint 4000 ember látogat ki, hogy megnézze az edzéseteket.
Ez egy nagyon jó kezdeményezés, és jó érezni, hogy ennyien állnak a csapat mögött.
Idén már három válogatott mérkőzést láthattunk, mind a háromszor kezdőként kaptál lehetőséget. Rád fért?
Igen, abszolút. Azért nem ez volt a legkönnyebb fél évem, de ide mindig szeretek jönni a válogatottba, és mindig nagyon élvezem az itteni meccseket.
És mennyire sikerült élni vele eddig? Hogy érzed?
Azt a szövetségkapitánytól kell megkérdezni, ő tudja.
De te élvezed a játékot? Mert nyilván vannak újdonságok is, újoncok is. Mennyire működnek az automatizmusok középpályán?
Főleg most a barátságos meccsek azért a tesztidőszakról is valamennyire szólnak. Sok új játékos van, de szerintem mindenkivel könnyen megtaláljuk a közös hangot.
Nagyot harcoltál a második gól előtt az erőző mérkőzésen. mérkőzésen megköszönte Barni?
Ő is beletette a maga részét, örülök, hogy meg lett az első gólpasszon itt a válogatottba. Ezzel is már remélem átszakadt egy gát, és csak több fog jönni.
Márko Rossi nemrég arról beszélt nekünk, hogy soha nem volt ennél bőségesebb és minőségi választék, ami a középpályát illeti. Hát mit gondolsz, és milyen ebben benne lenni?
Én is érzem, hogy egyre többen vagyunk, és mindenki nagyon jó minőséget képvisel a csapatba. Ez egy kellemes gond a szövetségi kapitánynak, hogy ilyen sok és jó minőségű játékos közül válogathat.
A kazak csapat milyen stílust képvisel, mennyire lesz más, mint az előző meccs, mire kell készülnetek?
Levideóztuk őket, megnéztük, mik az erősségeik és gyengeségeik, készülünk rájuk is, úgy, mint bármelyik másik meccsre.
Tóth Alex után a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya Márko Rossi is beszélt várakozásairól a ma esti Kazaksztán elleni mérkőzéssel kapcsolatban.
Stiamo dimostrando di trovare questo.
Keressük a fiatalokat, próbáljuk a legtehetségesebb fiatalokat megtalálni és behívni a válogatottba. Néhányan játszani fognak Kazaksztán ellen, és olyan fiatalokról van szó, amelyekben nagy potenciál rejlik. Meglátjuk azt, hogy hogyan fogják kihasználni az általam adott lehetőséget. Mi egy olyan csapat vagyunk, aki próbálja kiküszöbölni a hibáit, és próbál javítani a játékán. A mérkőzés illetően természetesen jó szeretnék szerepelni. A prioritás az, hogy elkerüljük azt, ami a finnek elleni mérkőzés utolsó 20 percében történt. Tehát gyakorlatilag három kontraik volt a finneknek, és nem engedhetjük ezt meg magunknak, nem engedhetjük meg ezt az ellenfeleinknek, úgyhogy erre kell a legjobban figyelni. Szeretnénk irányítani a játékot, szeretnénk labdát birtokolni, és természetesen egy támadó szellemű játékot szeretnénk produkálni.
A magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya Márko Rossi mellett a kazak csapatot irányító tálgát Bajszu Finov is elmondta együttesének, miért fontos a mai találkozó.
A magyar válogatott elleni mérkőzés a Nemzetek Ligájára való felkészülésünk szempontjából fontos. Nagyon erős és stabil csapatról van szó. A csoport ellenfeleink közül a favorit szlovákokhoz tudnám hasonlítani a játékukat. Nagyon tiszteljük őket, és ez a mérkőzés jó motiváció a csapatom számára. Ezen a találkozón megfelelő képet kapunk majd arról, hogy hol tartunk a munkában. Ugyanakkor szeretnénk a saját játékunkat játszani. Bárhogy is alakul a mérkőzés, bármi is lesz az eredmény, szeretnénk megmutatni a képességeinket.
A csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokság előtt álló válogatottak felkészülési találkozóin Hollandia, Üzbegisztán 2-1, Franciaország, Észak-Írország 3-1 és Spanyolország, Peru ugyancsak 3-1. Viharos időjárást jósolnak a futballvilágbajnokság nyitó mérkőzésének idejére Mexikóvárosban. Az előrejelzések szerint komoly esőzés és zivatar várható a Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság találkozó alatt, a főváros egyes részeire pedig narancssárga riasztást adtak ki. Simek Péter és Fehér Csaba is az Újpest labdarúgó utánpótlásában dolgozik tovább. Simek az akadémia vezetőjeként, még Fehér tehetségfejlesztési igazgatóként csatlakozik a klubhoz. Rajtuk kívül Sontra Tamás, mint operatív vezető tevékenykedik majd, Kulcsár Árpád pedig a szakmai igazgatói teendőket látja el a Liláknál. 79 éves korában elhunyt idősebb Mihalec István, a Zalaegerszeg labdarúgó csapatának egykori játékosa és vezetőedzője. Az NB1-ben 1972 és 1983 között 280 mérkőzésen erősítette az együttest, és 46 gólt szerzett. Szakvezetőként irányította a ZT-t, a Haladást és a Nagykanizsát. Fia, ifjabb Mihalec István szintén edzősködött az első osztályban. Története első bajnoki címét nyerte az Újpest a férfi futsal NB1-ben, miután a döntő negyedik összecsapásán 5-2-re győzött a Nyíregyháza vendégeként, így 3-1-re bizonyult jobbnak az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban. A bronzéremről ötödik mérkőzés dönt majd a futsal bajnokságban, mivel a Veszprém 3-1-re múlta fölül a Deac együttesét Debrecenben, 2-2-re alakítva ezzel a párharc állását. Suscsák Máté két góllal vette ki részét az újpesti sikerből, a játékost Gozsovics Dávid szólaltatta meg.
Az előző két szezonban is döntőt játszottál, viszont azokat elveszítetted. Ezeknek fényében is, és a szezon teljesítésben is, hogy értékeled? Illetve hogy érzed magad ez a bajnoki cím után?
Szerintem én még fel sem fogtam. Nagyon örülök, nagyon sok meccs van az elmúlt időszakban, a lábamban és a csapat lábában is. Azt gondolom, hogy rendkívül hosszú szezon tudtunk le, akár az Európa-bajnoksággal együtt is. Büszke vagyok mindenkire, és amit nyilatkoztam az előző meccs után is, hogy mindenki fejben oda tette magát, kipihente, összeszedett volt, és ehhez gratulálok mindenkinek.
Hát nagyjából ennyit a csapat összetartásra, hogy látszik, hogy mennyire vagytok egy család.
Így van, lesz egy 3 órás utunk hazafele, az összes létező benzinkúton valószínűleg kérni fogják a kollégák, hogy álljunk meg, de ez a nap talán erről szól, sőt, még lehet ez a következő pár nap is, szerintem megérdemeljük.
Az újpesti Sóscsák Máté után következzen a Nyíregyháza vezetőedzőjének, Lovas Norbertnek az értékelése. A szakember szintén Gozsovics Dávidnak nyilatkozott.
Ezt a döntőt most nem sikerült megnyernetek, de fel lehet úgy fogni, hogy azért előreléptetek 2 bronzérem után. Ez is térmesek vagytok. Így nézve a képet, hogy értékeled ezt a szezont?
Mindig a meccs hatása alatt vagyok, és nem szeretnék most így értékelni, inkább csak nagy köszönetet szeretnék mondani a játékosaimnak. Igazi ősök voltak. Hosszú volt a szezon. Nagyon nagy gratula nekik, mert nehéz volt. Rengeteg olyan dolog volt, amit kívülállók nem tudtak, de igenis megcsináltuk ezt az ezüstöt, és nagyon gratulálok nekik.
A meghatózottságon felül a jövőt nézzük, hogy te maradsz a vezetőedző az építkezésről, tudsz már valamit, új játékosok érkezését?
Az előbb kihagytam a legfontosabbat, a közönséget. Nagyon köszönjük nekik, mert hatalmas élmény volt. Nagyon sok feszültség van bennem, azért is sírok egy picit. Persze a jövőt azt tervezzük, csináljuk, jövőre megnyerjük.
Nemzeti Sport Krónika.
Udvardi Panna bejutott a Hertogenbosban zajló női tenisztorna második fordulójába, miután 2 játszmában legyőzte az orosz Jekaterina Alekszandrovát a nyitó körben. Marozsán Fábián viszont az első fordulóban búcsúzott a stuttgarti füvespályás tornán, mivel 7-6-6-3-ra alul maradt a belga Gauthier Onklennel szemben. A világranglista élére került Kós Hubert 200 méteres hátúszásban. Olimpiai bajnokunk az Egyesült Államokban, Austinban érte el a távidei legjobb eredményét. A 23 éves versenyző 1 perc 54,85 század másodperces idővel csapott célba. Hatalmas mezőny, 240 versenyző vesz részt a ma kezdődő és szombatig tartó budapesti 5-tusa világkupa viadalon, amelyen 8 női és 9 férfi sportolón képviseli a magyar színeket, és amelyre pénteken Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is ellátogat a bokcsarnokba. Olimpiai bajnokunk Gulyás Michel ezúttal nem indul a versenyen, bár nincs súlyos sérülése, de pihen, mert fontosabb számára az Európa-bajnokság és a világbajnokság. Ott lesz viszont a mezőnyben, a sorozatban idén már arany és ezüstérmet is begyűjtő Guzi Blanka, akivel Kreisz Bálint beszélgetett.
Abszolút egy egészséges önbizalommal telve jöttem most a versenyre. Fura érzés, hiszen a világranglistát nem gyakran vezettem eddig az életemben, és az, hogy most hazai környezetben tudok majd versenyezni ezekkel az érzésekkel, újabb ajtót nyit meg, legalábbis a tapasztalatszerzésben, amit én nagyon-nagyon szeretek, hogy minél újabb tapasztalatokat gyűjteni, lehet ezt teherként is felfogni. Jelen pillanatban azt érzem, hogy ez inkább egy lehetőség, mint sem egy teher.
A bolgár verseny óta azért volt olyan, hogy egy nehezebb napon, amikor lefárasztott az edzés, akkor hazamentél és megnézted a világranglistát. Na, ezért megéri csinálni?
Külön így nem kerestem rá, de szembe találkoztam a fotómmal, mint világranglista egyessel. Kifejezetten nem nézegetem ezeket így a szabadidőmben. Az sem egy megoldás, hogy elbújok ezek elől, mert az is egy szorongást tud okozni, hogyha csak így hirtelen felbukkan.
Az elmúlt hetekben egy különleges edzésmódszerrel készültél, ez pontosan hogyan néz ki, mit akar ez?
Semmi ördöngősége nincsen, annyit jelent, hogy messze még a szezonnak a vége, és a főversenyek gyakorlatilag most jönnek. Nem lenne túl ideális, ha most elfogynék itt még idő előtt. Ezért egy picit próbáltunk belecsempészni állóképességi munkát. Én azt érzem, hogy nem vagyok most olyan gyors, viszont ami a jó, hogy nagy teherbírással rendelkezem, és jó erőben vagyok azért. Bízom benne, hogy ez is elég lehet majd ahhoz, hogy döntőbe jussak, és ott pedig akár egy éremért küzdhessek.
Szeretnéd teljesíteni a kollekciót? Itt van egy arany, ez
is. Abszolút, ezt mondtam is viccesen, hogy én szeretem a jópofa dolgokat, úgyhogy egy bronzéremmel jó lenne kiegészíteni eddigi arany és ezüstös érem kollekciót. Viszont, hogyha az arany vagy az ezüst lenne előttem, ezért nem tartanám vissza magam, de én azt mondom, hogy tartsunk ott, egy döntőig el is kell jutni, és talán ez a nehezebb része, hogy el is kell odáig jutni.
Az ötösázó Guzi Blankát hallották. Végül arról, hogy a Ferencváros jégkorong csapatához szerződött Schleckmann Márk. A 24 éves csatár kölcsönben két mérkőzésen már játszott a zöldfehéreknél, és az előző 6 idényt a Budapest Jégkorong Akadémia együttesében töltötte. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsorajánlat. Délelőtt.
Egyre több az allergiás és köztük a súlyosabb tüneteket mutató anafilaxiások száma. Becslések szerint úgy 40 ezren vannak, akiknél valamilyen gyógyszer, rovarcsípés vagy akár élelmiszer sokkot képes kiváltani. Mindez bárkinek, bármire és bármikor kialakulhat, de vajon hogyan ismerjük fel a tüneteket? Diósi Klári vagyok, beszéljük meg együtt.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
A szegedi Gemma központ neve a latin gemma szóból ered, amelynek jelentése drágakő, gyöngyszem vagy bimbó. Ezekkel a szavakkal illetik a szakemberek azokat a súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekeket, akiknek nap mint nap segítenek a fejlődésükben. Műsorunkban a Szegedi Gemma Központot mutatjuk be.
A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Deák Dóra. Jó reggelt Magyarország, Kakukk El Tamással.
Napi jegyzet című rovatunk következik most, ezúttal Mihalec Gábor párterapeuta osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
Napi jegyzet.
Szerelmes szép reggelt. Beszélgessünk az őszinteségről. Az őszinteség több, mint igazmondás. Átláthatóságot, bizalmat és érzelmi biztonságot jelent. Amikor két ember elköteleződik egymás mellett, valójában azt mondják, a valódi énedet szeretném megismerni, és azt akarom, hogy te is lásd az én igazi énemet. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha kapcsolatunk alapja az őszinteség. Az őszinteség bizalmat épít, bizalom nélkül pedig a szerelem meggyengül. A bizalom nem egyik napról a másikra épül fel, hanem apró, őszinte pillanatokból áll össze. Ha nyíltan beszélünk az érzéseinkről, félelmeinkről, sőt még a hibáinkról is, az erősíti a kapcsolatot. Ha tudjuk, hogy a társunk mindig igazat mond, az mély biztonsági érzetet ad. Az őszinteség és a kedvesség fontos, hogy egyensúlyban járjon egymással. Az őszinteséget sokan összekeverik a brutalitással. Én nem fogom szűrni a szavaimat, ami a szívemen, az a számon. Ez nem építi a kapcsolatot, ez inkább rombolja. Ha az őszinteség kedvességgel párosul, akkor viszont valódi várakat, kastélyokat, palotákat építhetünk fel. Egy kapcsolat sem tökéletes. Lesznek nézeteltérések, lesznek csalódások, lesznek nehéz beszélgetések, de ha ezeket elkerüljük vagy megszépítjük, azzal távolságot teremtünk. Ha őszintén szembenézünk a problémákkal, akkor azokat együtt tudjuk megoldani, és nem egymás ellen harcolva. Legyünk őszinték, szeressük egymást, keressük a mélységet a kapcsolatunkban.
Mihalec Gábor párterapeuta jegyzetét hallották az elmúlt percekben, és ez a jegyzet is a már többi elhangzottakkal együtt újra meghallgatható a hiradó.hu és a mediaclick.hu című weboldalunkon.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset történt a 11. kerületben a Tétényi úton, a Bartók Béla út felé az Etele útnál a külső sávban. Tart a felújítás a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában, már lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakaszt. Lezárták a 2. kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződést felújítás miatt. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni György utca között szintén lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél Kálmán tér felé, nem érinti a Tárogató út és az Akadémia közötti megállókat. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig gázvezeték javítása miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
Autós percek.
Baleset történt az M1-es autópályán a főváros felé Biatorbágy térségében. A 17-es kilométernél csak egy sáv járható, emiatt már is több kilométeres a torlódás. Aztán az M0-as autó déli szektorán az M5-ös és az M51-es csomópontja között korábban kigyulladt egy kamion. Az M1-es autópálya felé vezető oldalon a 27-es kilométernél a külső és a leálló sávot lezárták, közel 9-10 kilométeres a torlódás. Az M4-es autót Törökszent Miklós felé vezető oldalán Abony elkerülő szakaszán egy személyautó szalagkorlátnak ütközött. A 92-es kilométerkőnél a belső sávot lezárták emiatt.
Időjárás jelentés.
Az időszakosan megvastagodó fátyol felhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható ma is. Délutánig elvétve, majd elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben elszórtan lehet egy-egy zápor, sőt zivatar is. Több helyen megélénkül, néhol megerősödik a délies, majd késő délutántól a Dunántúlon az északnyugatira forduló szél. Ám zivatarok környezetében is lehetnek erős, sőt viharos széllökések is. A hőmérséklet délután 28 és 33 fok között alakul. Fél kilenc múlt egy perccel, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Csökken a képviselők fizetése. A Tisza javaslatát minden jelenlévő politikus támogatta. Az országgyűlési képviselők tiszteletdíja a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Elfogadta az országgyűlés a deviza alapú hitelszerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtások, valamint az ezekhez kapcsolódó perek felfüggesztéséről szóló törvényjavaslatot. A jogszabály célja, hogy időt biztosítson a korábbi törvények felülvizsgálatára. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, gazdasági reklámok szabályozásáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról is tárgyal ma az országgyűlés. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Mára is törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint holnap indítják újra a járatokat. Ismét rakétatámadással állított meg egy Irán felé haladó tankert az amerikai hadsereg az ománi öbölben. Washington szerint a palaui zászló alatt közlekedő jármű személyzete nem engedelmeskedett a visszafordulásra vonatkozó felszólításnak, és megpróbálta átlépni a blokkádot, amikor rálőttek. Droggal átitatott faárút foglaltak le Chilében. A több mint 100 tonna kábítószert, főként kokaint és ketamint az európai piacra szánták. Értéke meghaladja a 8 milliárd dollárt. A dél-amerikai országban ez volt az eddigi legnagyobb ilyen típusú kábítószerfogás. Friss hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
A vonalban pedig Németh László, a növekedés.hu elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. New Yorkban a 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 2%-kal csökkent tegnap, az S&P 500-as 3%-en az a kompozit 9%-kal emelkedett. Óriási érdeklődés övezi a SpaceX tőzsdei bevezetését a befektetők részéről. A Bloomberg információi szerint a részvény kibocsátás alaposan túljegyzett, a vállalat papírjai pénteken debütálhatnak a Nasdaqon. Ha a tervek szerint zajlik le a tranzakció, akkor minden idők legnagyobb tőzsdére lép. Válhat. A Bloomberg hírei alapján a túljegyzés mértéke miatt a kibocsátás szervező bankok várhatóan már holnap lezárják az intézményi befektetők számára az ajánlatok elfogadását. A vállalat egyébként több mint 550 millió részvényt kínál, amivel 75 milliárd dollárnyi friss tőkét vonhat be. A Google több mint 3 millió alkalmazás specifikus integrált áramkör gyártására adott megrendelést az Intelnek 2028-as teljesítési határidővel. A The Information elnevezésű informatikai portál összefoglalója szerint a megrendelés komoly segítség lehet az Intel bérgyártási üzletágának. Közben a vállalat igyekszik visszaszerezni korábbi piacvezető pozícióját a taiwani TSMC-vel szemben. A mesterséges intelligencia iránti robbanásszerűen növekvő kereslet már a taiwani vállalat és kapacitás hiányt okozott, ez arra késztetett több nagy AI chip tervező céget, hogy az Intel felé forduljon. Állítólag az Nvidia is vizsgálja már, hogy az Intel technológiája alkalmas-e olyan processzor gyártására, amely 4 grafikus lapkát egyesít egyetlen egységben. Tegnap az Intel árfolyama több mint 9%-kal erősödött a nyitás után, a társaság értéke eddig mintegy 170%-kal növekedett idén. Európában a főbb tőzsdék közül csak az olasz és a brit index tudott erősödni, a milánói börze 6%-ot, a londoni FTSE mindössze 5 pontot emelkedett, a frankfurti DAX 6%-kal gyengült, Párizs 2%-ot veszített értékéből, a spanyol mutató 6%-kal került lejjebb. Belgium 2035-ig 3,7 milliárd eurót fordít védelmi innovációra ODEN nevű új programjának keretében. Ezt jelentette be Theo Franken, belga védelmi miniszter. A kezdeményezés célja, hogy felgyorsítsa a belga fegyveres erők számára szükséges új technológiák fejlesztését, közben támogatva ezzel az ország védelmi iparát is. Jövőre vége a repülőmódnak, Starlink internet lesz a vízerjáratokon, a cég a diszkont légitársaságok közül elsőként fokozatosan teszi elérhetővé Elon Musk cégének műholdas internet szolgáltatását, így az utasok akár 10 kilométeres magasságban is letezhetnek, majd az év második felétől pedig állítólag a Lufthansa összes járatát felszerelik a Starlink nagysebességű internet elérésével. Budapestre érkezve gyakorlatilag stagnált a tőzsde tegnap, a BUX mindössze 39 pontot emelkedett a nap végére, 133.710 ponton zárt, 17,5 milliárd forint volt a börze forgalma, a főbb részvények vegyesen teljesítettek, a MOL 7%-kal drágult 3.936 forintra, az OTP 1%-kal csökkent 40.370 forintig, 6%-kal emelkedett a Telekom 2.650 forintra, a Richter pedig 1,8%-kal erősödött 12.140 forintra. Friss hír, hogy májusban 1,8%-osra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése, az áprilisi 2,1%-ról. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak, erről jelentett a Központi Statisztikai Hivatal. Az elemzők enyhén élénkülül 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. 3 hazai vállalkozásból 2 késve fizeti beszállítóit vagy alvállalkozóit. A KKV-k 80%-ának rendszeresen kell lejárt számlákkal szembenéznie, ismertette a Coface hitelbiztosító a fizetésképesség felmérésének eredményeit. A társaság szerint a romló fizetési fegyelem és a bizonytalan gazdasági környezet egyre nagyobb kihívást jelent a KKV-k számára. Nézzük, hogy mi történik most a piacokon. Az Ázsiában a térségben irányuló tokiói Nikkei 2%-os pluszban zárt, a hongkongi Hang Seng 3/10, a Shanghai Composite 1%-kal erősödik, az indiai Sensex 2/10, a szingapúri börze 1%-kal jött feljebb, és 8,3%-kal erősödik a Kospi, azaz a dél-koreai tőzsdei mutató. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,6%-os csökkenésben, $89.87 áll, a Brent jegyzési ára $93.06 jelenleg hordonként. A forintról 1 euró 355 forintba és 77 fillérbe, egy amerikai dollár 308 forintba és 9 fillérbe, egy svájci frank 386 forintba és 56 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
Köszönöm szépen, Németh Lászlót, a növekedés.hu elemzőjét hallották Pénzbeszél című gazdasági rovatunkban.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakukk El Tamás.
Ahogy ezt megszokhattuk, évről évre a nyári szezon közelettével egyre több borulátó cikk jelenik meg a hazai sajtóban. Tartalmazzák ezek, illetve kifogásként említik a lángos fagylalt palacsinta árakat, aztán a vízminőséget, valamint szólnak bezáró éttermek soráról is. Na de vajon mi a valóság, legalábbis ami az éttermeket, a vendéglátás világát illeti, és főként a Balaton körül, aztán beszélhetünk a fővárosról is, hogyha úgy adódik majd. Flesch Tamás, a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke a vonalban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
Tehát a balatoni vendéglátás, ha lehet így egységesen beszélni, milyen helyzetben van? Legutóbb arról lehetett olvasni, hogy sok, illetve több nagymúltú étterem kényszerül arra, hogy bezárjon, mert hogy munkaerőhiány van. Így van ez?
Mindig munkaerőhiány van a Balatonnál a nyári szezon kezdetén, aztán valahogy valamilyen formában megoldódnak, sajnos nem mindig jól. Azt lehet elmondani összességében, hogy elkezdték a kollégák keresni a nyitásra a dolgozókat, és hát magas bérekért és nem könnyen találnak, úgyhogy biztos, hogy nem lesz egy egyszerű szezon.
Ki a kevés, a szakképzett? Mert beszéljünk, szakács felszolgáló. Nyilván ez egy alap. Sőt, üzletvezető, ugye?
Igen, igen, a szakács mindenképpen kevés. Ugye felszolgáló kollégáknál is sajnos most már nagyon sok olyan kollégát kell felvenni, aki nem szakképzett, de hát alapvetően megtaníthatóak és betaníthatóak egy bizonyos szintig, értelemszerűen a nagyon magas szintű éttermeknél ez egy nehezebb feladat. És hát sok étterem, ami tulajdonképpen magas színvonalat céloz, megkénytelen csak heti 4 napot nyitva lenni szezonban is, mert nem tud 7 napra nyitva lenni, úgyhogy ez ilyen esetben egy problémás helyzet.
Miért van kevés szakács? Hiszen divat lett, vannak ilyen valóságsók a főzéssel kapcsolatban, aztán séf, most már francia nyelven nevezzük a szakács, a beosztott szakácsot is, szóval kialakult egy olyan divatkultúrája ennek, ami azt mondatná, hogy vonzó lehet egy fiatal számára, hogy ezt a szakmát válassza.
Ugye hát azért, ha megnézzük az elmúlt akár csak egy évtizedet, rengeteg új vendéglátóhely nyílt, és hát ennyi szakácsot nem lehet képezni. Arról nem beszélve, hogy azért a Balaton a szezonalitás miatt mindenképpen egy speciális helyzetben van. Tehát amikor 3 hónapra kell szakácsot keresni, az nem egy egyszerű feladat.
Milyen béreket kínálnak, milyen munkakörülményeket kínálnak? Ez is belejátszhat ebbe, vagy hozzáadódik ez a helyzethez?
Én konkrét számokról most nem szeretnék beszélni, az látszódik, hogy egyre magasabbra teszik a munkavállalók is a mércét, értelemszerűen ez a kereslet-kínálat alapon, és aki tényleg szeretne szakképzett jó munkaerőt találni, annak mélyen bele kell nyúlni a zsebébe, és hát ugyanakkor ez az árakon is meglátszódik, mert hát profitábilis vállalkozásokat szeretne mindenki működtetni, úgyhogy ilyenkor mindig elkezdődik a számháború, hogy mi mennyivel drágul a Balatonnál, de hát ez nem csak a Balatonra jellemző, hanem minden szezonális üzletre.
Hogy alakul itt a kereslet és a kínálat? Szóval sok a vendéglő, vagy sok az étterem, kevesebb a kereslet, vagy több a kereslet, kevesebb a vendéglő, csak éppen nem tud, ugye ahogy mondta, hogy nem tud foglalkoztatni munkaerőt, ezért aztán nem tud nyitva tartani. Szóval hogy alakul itt ez?
Igen, hát ez valószínűleg a tyúk és a tojás esete. Tehát a múlt szezonban is, amikor megnézte valaki, hogy hétfőket szerda, szezonban a Balaton el akar menni vacsorázni, akkor nem volt könnyű helyzetben, mert kevés étterem volt nyitva. Hétvége fele értelemszerűen többen kinyitnak. A vendéglősök azt mondják, hogy nem is érdemes kinyitni, mert hétfőket szerdán nincsenek annyian, hiszen a Balaton is elkezdte azt a műfajt felvenni, hogy inkább csütörtöktől vagy péntektől telik meg, és akkor is az időjárás függvénye, úgyhogy erre azért nem egyszerű üzletet alapozni.
Ez világos, de mi lehet itt a megoldás? Szóval vagy van egy nosztalgia itt a gondolkodásban, a közgondolkodásban, amelyik arról szólt, hogy voltak éppen a Balaton egy ilyen tömegturizmus színhelye, és akkor nagy fogyasztás van, meg szezonra érdemes vendéglátóhelyet nyitni. Lehet, hogy ezt át kell gondolni, hogy nem működik ez már?
Nézze, szerintem a Balaton mindig egy fantasztikus helyszín volt, és remélhetőleg az is lesz. Meg kell próbálni a szezont hosszabbítani, itt rengeteg kollega tett hősies kísérletet arra, hogy egész évben nyitva tudjon maradni. Mindenképpen az az irány, hogy a szezont hosszabbítani kell. mi azt gondoljuk, hogy minőségben is és minden formájában a Balaton nagyon sokat javult, és egy nagyon jó desztináció. A Magyar Szalonnák és Éttermek Szövetsége készített egy kutatást, összehasonlítva Horvátországgal, a szezon elején mindig elkezdődik, hogy mi drágább, mi olcsóbb.
Pontosan erre gondoltam, igen.
Mi összehasonlítottuk négycsillagos horvátországi szállodákkal, mondjuk egy balatoni négycsillagost, hogy almát almával leessen, és azt látni, hogy most jelen pillanatban Magyarországon négycsillagos szállodában a Balatonon olcsóbban lehet nyaralni, mint Horvátországban. És én nem akarom azt mondani, hogy tudom, ilyenkor jön mindig, de az tenger, meg jó idő van, tehát mindig van érv és ellenérv, de összességében a Balaton szerintünk változatlanul egy nagyon kiváló helyszín, nem csak a nyári nyaralásokra, hanem egy őszi pihenésre vagy egy tavaszi pihenésre is, és hát azért egyre több önkormányzat tesz erőfeszítést arra, hogy a téli programokat is meghosszabbítsa a szezont. Ebbe az irányba kell menni folyamatosan, ez nem egy egyszerű feladat.
Említette, hogy nem lehet annyit képezni. A képzés rendben van? A hazai vendéglátó képzés? Vagy nem, kellene ezen rend, is változtatni?
Nincs rendben, és hosszú évek óta nincs rendben. És
vajon miért?
Hát, ugye eleve van egy probléma, hogy ki az, aki oda megy, és hajlandó képzést nyújtani, tehát azok a szakemberek nagyon kevesen hajlandóak tanítani, akik a szakmában vannak, akár idő, akár pénz miatt, úgyhogy ez is egy nehéz kérdés. A másik az, hogy az egész képzési rendszert át kell gondolni, hogy lehet úgy szakmunkásokat képezni, alacsony, közepes és felső szinten is, hogy azokat a szakma jobban fel tudja venni. Évek óta beszélgetünk erről. Biztos, hogy ennek most már megoldást kell találni, mert nem fogunk tudni másképp meglenni. Tulajdonképpen a vendégmunkásokkal se, hiszen az is látszik, hogy a kormányzat is inkább abba az irányba megy, hogy szigorítani szeretné a vendégmunkások behozatalát. Úgyhogy ezt egy összgazdasági szinten kell majd átgondolni, hogy a turizmusban hogy lehet majd vendégmunkásokkal dolgozni, és hogy lehet a meglévő szakembergárdával együttműködni.
Hogyha egy kicsit kinyitjuk a horizontot, és akkor nemzetközi összehasonlításban gondolkozunk, és ne is menjünk messzire, hanem csak Ausztriába. Ott olyan tapasztalatok vannak, legalábbis arról beszélnek szakmai berkekben, hogy az osztrákok már kevésbé vállalják a vendéglátó szerepét, inkább vendégek akarnak lenni. Föltűnő is, hogy nem csak hogy magyar, hanem nagyon vegyes az ottani munkaerőállomány is. Tulajdonképpen ez kikerülhetetlen, ezt meg kell szoknunk?
Hát, ugye Ausztriában van 13. havi fizetés, 14. havi fizetés, és ugyanúgy szenvednek a munkaerő kérdéssel, ahogy Magyarországon mi szoktunk, tehát ilyenkor megkérdőlezi az ember, hogy vajon ez csak pénz kérdése, vagy inkább arról van szó, hogy a mai európai jóléti társadalomban ez egy nagyon nehéz szakma, nagyon sok áldozatot követel, este kell dolgozni, délután kell dolgozni, kora reggel, hétvégén, ünnepnapon, hogy esetleg egyre kevesebben vállalják. Meg kell nézni, hogy lehet megint trendivé, szexivé tenni ezt a szakmát, és meg kell találni a következő útját a jövőre nézve. Ez nem csak Magyarországon kérdés, hanem az egész világon.
Sok sikert hozzá, mert úgy tűnik, hogy ahogy mondta, a jóléti társadalomban egyre inkább vendégek akarnak lenni a polgárok, nem vendéglátók. Köszönöm, hogy itt volt velünk Flesz Tamás, a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetség. Elnök, tiszteletbeli elnöke volt a vendégünk. Köszönöm még egyszer.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
A közelgő nyári szünetben a gyermekek életmódja gyakran lazul, este később fekszenek, több a képernyőidő és rendszertelen az étkezés, ami hízáshoz is vezethet, és a folyékony kalóriák különösen nagy rejtett energiamennyiséget jelentenek számukra, mondják a szakemberek, ezért a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ úgynevezett HEPI, azaz Boldog Hetének programjai egyszerű vízfogyasztást ösztönző tanácsokkal, oktatóanyagokkal igyekeznek megelőzni a nyári pluszkilókat. Cínege Levente összeállítása következik.
Idén márciusban tartották a Happy Hetet, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által évente meghirdetett egészségfejlesztési kezdeményezés a gyerekek megfelelő folyadék fogyasztására, elsősorban a víz népszerűsítésére fókuszáló játékos iskolai óvodai programokkal és oktatóanyagokkal. Az idei már a 16. alkalommal megrendezett héthez több száz intézmény csatlakozott, és mintegy 210 000 fiatalt szólítottak meg a szervezők.
Már hívd ki ezt az ember képet, jó? És akkor
utána pedig a szövegből kivágjuk, hogy az mi nálunk a víz jó.
Hogyan kell cipelni a labdát vízi pókjárásban, vagy milyen egy pontos dobás a vizes ballonra? Erről is szóltak korábban a Happy Hét játékos ügyességi feladatai a budapesti Vajda Péter általános iskolában. A vízfogyasztás népszerűsítő programon azok sem unatkoztak, akik kreativitásukat tették próbára, őket kézműves foglalkozással várták. A gyerekek színeztek, válogattak, ragasztottak, a plakátok és a rajzok pedig pillanatok alatt elkészültek. Tudhattuk meg még korábban az M1 iskolapad című műsorából.
Itt vannak ilyen papírok, és ott vannak még a többi, és akkor itt van a víz, csak mi nem színeztük ki.
A szomorú vízcsepphez raktuk a egészségtelen ételeket. Kólát, pezsgőt, limonádét.
A nagyobbak a víz tulajdonságairól hallhattak előadásokat, ezekből az is kiderült, hogy a víz kincs és olyan érték, ami elengedhetetlen az emberi szervezet számára, mondta el Bence.
Magyarország egy víznagyhatalom, mert a föld alatt rengeteg ásványvízforrás található, amelyek természeti kincset alkotnak, és vigyázni kell rá.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak alapvető feladata az, hogy nézze a nemzetközi kutatásokat, ahol azt találtuk, hogy a gyermekek a nyári szünetben többet hízhatnak, mint az iskola időben, óvoda időben.
Zentai Andreát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozás tudományi főosztályának vezetőjét pedig arról is kérdeztem, milyen kutatási adatok bizonyítják, hogy napi szinten akár egy ebédnyi kalóriát is bevihetnek a fiatalok cukros italok formájában a nyári szünet alatt.
Az már, hogy akár megehetnek egy ebédnyi adagot is, mondjuk egy cukros üdítő elfogyasztásával, hogyha egész nap ezt tiszták, az ugye a mi számításainkból jön ki. Átlagosan egy cukros üdítőnek a szénhidrát tartalma és így az ebből kiszámolt energiatartalma, hogyha másfél literrel felszorozzuk, akár ilyen 650 kalória is lehet, amit hogyha megnézzünk, hogy mondjuk egy általános iskolás gyermeknek mennyi a napi energia szükséglete, akkor ez egy negyed, egy harmada, de akár még a fele is lehet annak. Aktív túrázóként, meg strandra és mindenféle ilyen helyre járóként a gyermekemmel, azt tudom mondani, hogy ugye a kék kutak azok nagyon jól tudnak működni.
Zentai Andrea hangsúlyozta, a nyári programok és kirándulások tervezésében nagy segítséget nyújt az az applikáció, ami előrejelzi a közelben található kék kutakat és a töltési lehetőségeket, így biztosítható a folyamatos hűtött vízellátás a gyermekek és a felnőttek számára egyaránt. Kiemelte továbbá a kulacs használatának fontosságát, mint egyszerű mérőeszközt az elegendő napi folyadékbevitel nyomon követésére, valamint gyakorlati ötleteket adott a víz ízesítésére, így a citrom, a gyömbér vagy a mentalevél is jó szolgálatot tesz, és a vizet feldobó megoldások is itt vannak, például színes gyümölcsökből készült jégkockák alkalmazása, amelyekkel a sima vízélménye is vonzóbbá tehető a gyermekeknél.
Például, amit a nap folyamán elvisznek magukkal, kulacsot, azt ők választhatják meg, ők díszíthetik ki, akkor azért az mindig egy kicsit motiválóbb. Illetve azért az fontos ebben a témában kiemelni, hogy nyilván itt nem csak a folyadékfogyasztási szokás az, ami hozzájárul ahhoz, hogy nagyobb mértékű lehet a súlygyarapodás a gyermekeknél, hanem azért az, hogy később fekszenek mondjuk le, kevesebbet alszanak, vagy egyáltalán ugye ez a napi rutin megborul, hogy nincsen az a mondjuk egy köznevelési intézmény által biztosított közétkeztetés, amit egyébként szakemberek terveznek, mind az összetételét, mind az elkészítését, mind az adagolása felügyelve van, tehát hogy ugye az a idézőjelben koordináltabb, előre tervezettebb környezet az ilyenkor hirtelennyiben megszűnik, és azért ez így összességében adja azt, hogy nőhet a testsúlyuk, illetve hát nyilván a fizikai aktivitás, hogyha csökken és kevésbé futkorásznak, hanem mondjuk több időt töltenek a képernyő előtt, akkor azért az is nagy mértékben hozzájárulhat ehhez.
A táplálkozás tudományi főosztály vezetője úgy fogalmazott, a Happy Hét program keretében bevezetett kérdőíves felmérés előtte, közvetlenül utána és fél évvel később is gyűjti adatokat az intézményekben, így a pedagógusok visszajelzései alapján mérhető a gyerekek szokásainak változása. Az eddigi eredmények szerint a program hatására a vízfogyasztási szokások kedvezően alakultak. Zentai Andrea hozzátette, Magyarország 2010-ben csatlakozott az Egészségügyi Világszervezet táplálkozási és tápláltsági állapot felméréséhez, és a 2026-27-es adatgyűjtés előkészítése zajlik most. A rendelkezésre álló adatok alapján a 7 éves korosztály túlsúly és elhízás aránya is tagdálnak, ugyanakkor minden negyedik lány és minden ötödik fiú ebben a korcsoportban túlsúlyos vagy elhízott, ami hosszú távon csökkentendő cél, világított rá.
Az NGK-m által működtetett merőkanál.hu weboldalon egész évben ingyenesen elérhető mind a pedagógusok, mind a szülők számára azok az oktatási anyagok, amiket a Happy Hét során biztosítunk az iskolák számára, és nem csak oktatási anyagok, hanem nagyon sok plakát, játék, amit akár otthon a gyerekekkel a szünetben is tudunk játszani, vagy kisfilmek, amit le tudunk nekik vetíteni, vagy plakátok, amit mondjuk egy táborba ki tudunk tenni, és annak kapcsán föl tudjuk hívni a gyermekek figyelmét arra, hogy fontos a folyadékfogyasztás, és hogy azon belül a víz legyen az, amit legnagyobb mértékben választanak a nap folyamán.
Zentai Andrea kiemelte, jogszabály tiltja, hogy az iskolai büfékben a népegészségügyi termékhálózat hatálya alá tartozó tiltott üdítők és hasonló termékek forgalomba kerüljenek, és ezt kollégái rendszeresen ellenőrzik is. Hozzátéve, a népegészségügyi ellenőrzések kiterjednek a táborokra is, és az NNGK élő kapcsolatban áll az önkormányzatokkal és az oktatási intézményekkel. Így a Happy Hét kapcsán is felhívják a köznevelési intézmények figyelmét a szabályok betartására, emlékeztetett a táplálkozás tudományi főosztály vezetője.
Diósi Klári érkezett közben ide a stúdióba, és hát ez azt jelenti, hogy hamarosan kezdődik a délelőtt, a Kossuth Rádió délelőtti magazin műsora, de vajon milyen érdekes témákkal várja tisztelt hallgatóinkat, most elárul legalább egyet-kettőt belőle.
Legyen kettő. Szervusz, Tamás, és köszöntöm a hallgatókat is szeretettel, mert hogy az első blokk a délelőtt első órája, ha összefoglalhatnám, akkor a segítségnyújtásról szól, mert valószínű a hallgatók közül sem tudják sokan, hogy nem ugyanaz a biztos úszástudás, mint mondjuk a vízbiztonság. És a vendégünk hazahozott egy amerikai modellt, ami szerint persze tudjuk már, hogy nagyon sok gyerek szinte kötelező, hogy megtanuljon úszni, de ezek az úszni tudó fiatalok mondjuk választhatják a vízimentő sportágat, mert hogy ilyen is van. Úgyhogy beszélünk természetesen erről, hogy mi a vízbiztonságra nevelés, mit kell egyáltalán tudni, léteznek-e túlélő úszótechnikák, mert szerintem ez nagyon fontos, hogy az úszás tudás mellett másoknak is tudjunk segíteni, és akkor mondtam, hogy két téma. A második pedig, hát becslések szerint körülbelül 40 ezeren vannak, akik valamilyen gyógyszer, rovarcsilpés vagy élelmiszer hatására anafilaxiás sokkot kapnak, és ugye tudjuk, hogy ez halált is okozhat. Egyrészt felhívjuk erre a figyelmet, mi a teendő iskolai közösségben, mi a teendő, családok hogyan élnek így, hogyan telnek a hétköznapok. Erről szól a délelőtt első órája.
Mégpedig Diósi Klárival a 9 órai hírek után, azt majd Bordi Andrástól hallhatják. A Jó reggelt Magyarország műsora pedig ezzel véget is ért, úgyhogy munkatársaim nevében is búcsúzom Pillinger Marian, Hajósi Bence és Németh László nevében, és Pap János felelős szerkesztő nevében is. Köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Kakukk el Tamást hallották. Jó napot kívánok!